Kaptam majd olyan megértést, hogy az, amit úgy hívunk, hogy fenevad lelkület, ami bennünk van, azt nem tudjuk legyőzni. Nem tudunk attól teljes mértékben megszabadulni. Tehát, hogy volt egy ilyen hiú ábránt nekem is a fejemben, hogy egyszer majd teljesen meg fogok szabadulni a fenevad lelkülettől, ami bennem van. Persze, ugye tudjuk jó, hogy nagyon sokan ezt be sem látják, tehát a fenevadot, ugye a gonoszt kívül keresik. És igaz is, tehát, hogy van kívül is fenevad, bőségesen van, ugye? Van kint is ördög bőségesen a világban. De azt mondja Jézus, hogy minket azzal fognak elszámoltatni, úgymond, hogyha meghaltunk, véget ér a föld életünk, amit magunkban hordoztunk. Hogyha a szívünk nem tisztul meg teljesen, akkor teljesen biztos, hogy senki nem fogja tőlünk kérdezni, hogy a szomszéd bácsinak milyen volt a viselkedése. Tehát mindenkinek arról kell elszámolnia, amit ő magában hordozott. És azt a megértést kaptam én ma, hogy a fenevad lelkülettől teljes mértékben nem lehet megszabadulni. És úgy igazából nem is az a cél, hogy megszabaduljunk tőle, teljesen kihaigáljuk azt úgy magunkból, ugye? Hanem az, hogy ahogy mondta a Pál apostol, hogy a lélek cselekedeteivel öldököljük meg a test cselekedeteit. Mert a test ugye, mivel húsból van, tehát ahogy mondta Jézus, hogy test és vér jelenti ki számunkra dolgot, nem pedig a lélek, nem pedig a mennyei atya. Tehát amíg testben vagyunk, addig megvan nekünk a hajlamunk arra, hogy fenevadként létezzünk. Tehát bármelyik percen előbújhat belőlünk a fenevad. És azért mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, szüntelen imádkozzunk, hogy kísértetben essünk, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Most ő nem azt mondta, hogy a test fenevad, de azt mondta, hogy a test nem örökölheti mennyek országát, a testben van a fenevad, ugye? És azt javasolja, hogy maradjunk lélekben, avagy imában, hogy folyamatosan a lélek dolgait cselekedjük. Mert azáltal, hogy a lélek dolgait cselekesszük, ugye elvesszük az alkalmat, ellopjuk az alkalmat a fenevadtól, a testtől. Mert az ember, amíg él, hogyha reggel felkel, és elkezdi a napot, ugye? Ha főképp, hogyha Istennel kezdi, akkor mi történik? Az, hogy a lélek által irányítva cselekszik. Tehát a napot teljes mértékben rábízza Istenre. Hogy ne a testnek a kívánságát vigye véghez, ne a testnek a gondolatát, hanem a léleknek a gondolatát. És így lehet úgymond legyőzni a fenevadot, úgymond bezárni, hogy azt az erőt, amit kapunk Istentől, fizikailag is, kapunk fizikai erőt ugye a testünkbe, azt mi arra használjuk, hogy, ahogy mondja Jézus, mennyei kincseket gyűjtsünk. Tehát azt cselekedjük, amit ő mond nekünk, amit ő tanított nekünk. És ami a legfontosabb az ugye, hogy megosszuk az élet szavát embertársainkkal. Mert ugye, amikor ilyen cselekvésről beszélünk, akkor nagyon sokan elképzelik ugye a csákányt, meg a kapát a kezükbe, hogy akkor most mennek, és akkor csákányolnak meg, hogy segítsenek az embertársainak, hogy tudják megművelni a földet. Ez is belefér, nem erről van szó. Hanem a legfontosabb cselekvés az az, amit Jézus is csinált, hogy hirdette Istennek az országát. A tökéletes országot, a tökéletes életet hirdette. Tehát visszahozta az életnek a szavát, az életnek a tökéletes szavát, és azt hirdette az emberek között, hogy az élet szavával legyőzhessék ők is a halál szavát. Mi mást tudna cselekedni az ember? Persze, hogyha van lehetőség arra, és úgy adja az alkalom, úgy akarja Isten, akkor az ember megteheti azt, hogy segít valakinek valamiben, fizikailag is, minden további nélkül. Miért ne tenné meg? Ugye? De a legfontosabb cselekvés nyilván az, hogy az élet szavát az ember azt ugye megismeri, és tovább adja, mert csupán az képes semlegesíteni a halál szavát az emberekben, és azt tudja megkívántatni Istennek az országát az emberekkel, nem? Az élet szava. Ennyire egyszerű. Tehát egy szó mint száz a fenevadat, én azt látom és tapasztalom, hogy úgy, hogy legyőzni teljes mértékben, az kizárt dolog. Sőt, azt mondja Jézus, hogy az apostoloknak, hogy akik a legközelebb voltak hozzá és ismerték őt, hogy mivel hogy a világban vannak, nekik is szükségük van arra, hogy megmossák a lábaikat, egymásnak a lábait, ugye? Mert amíg a világban járunk, addig mocsok tapad, a fenevad lelkület fel tud tapadni, tehát meg vagyunk kísértve, meg vagyunk próbálva, és el is bukhatunk, és követhetünk el olyan hibákat, amiket nem kéne elkövetni. De ugye erre van a lábmosás, és az a start életünk végéig, mert ő azt mondta, hogy aki már hallotta az ő szavát, az ő tanítását, az apostolok ugye hallgatták azt 3,5 éven keresztül, azt mondja, ti már tiszták vagytok az én szavaim által, amiket mondtam nektek. Mindazonáltal szükségetek van arra, hogy a lábaitokat megmossátok. És akkor még van egy másik dolog is, amit eszembe jutott a lélek, amit Pál apostol úgy fogalmaz, hogy hogy tövis adatot az oldalamba a sátán angyala, hogy gyötörön engem, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fúvalakodjam. Tehát még ilyen értelemben is Isten megengedi, hogy lássuk azt, hogy mennyire kísérhetők vagyunk, hogy a test az még mindig bizonytalan. Tehát nagy felfúvalakodjunk. A fenevad az nem tűnik el. Csak akkor, amikor már tényleg a test már teljes mértékben meg van feszítve, vagy megtörténik ugye velünk is az, ami Jézussal megtörtént, hogy a test elvitetik. A testi halál által éppenséggel, vagy hogyha valakinél meg tud történni az, ami Illéssel megtörtént, vagy Énok prófétával, meg Jézussal, hogy testestől felvitetik a testét, ugye úgymond, nem tudom, tehát feloldódik a Isten lelkébe, az a legszebb, ugye, de úgy néz ki, hogy a legtöbb emberi testnek meg kell halnia, nem örökölheti Isten országát. Azért tartom fontosnak erről beszélni, mert azt láthattam magunkon, magamon is, hogy néha úgy vádoljuk magunkat, hogy még mi minden van bennünk. Minden bennünk van még mindig. Igazából semmi nem tűnt el. Semmi nem tűnt el, tehát mindenek a magva a testünkben benne van, a csontunkban benne van, a vérben benne van, ugye a fenevad gondolkodásban, hogy igazából. A kérdés az, hogy mekkora erőt kap, mekkora figyelmet kap, nem? Mit szóltok ti ehhez? Hogyha valaki ezt száfolja, és úgy gondolja, hogy ő már megszabadult a fenevadtól teljes mértékben, legyőzte a fenevadat, ami benne volt, annak én örvendek, megmondom őszintén, annak örvendek. Hogyha valakivel ez megtörtént, annak én örvendek, sőt, azt kívánom, hogy Isten próbálja meg őt, hogy legyen az teljesen nyilvánvaló, hogy le van győzve a fenevad teljes mértékben. Viszont azt látom, hogy az ember nem lehet elbizakodott, ugyanis ez a fenevad úgymond csiráiban valamilyen mértékben ott van az embernek a testében, mert a test hajlamos arra, hogy fenevaddá változzon bármelyik percen, főképp, hogyha a lélek nem annyira erős, hogy leuralja a testet. Az olyan szempontból is jó, ahogy én ezt értem, hogy az embert arra motiválja, hogy semmiképp ne bízza el magát, és legyen benne a lélek folyásában, a léleknek a jelenlétében, és abban élj az életét, tehát abban cselekedjen bármit. A hétköznapi dolgokat is abban cselekedje lélekben, mert többször jártunk úgy, hogy tapasztaltuk azt magunkon is, és másokon is, hogy valaki Istenhez fordult, és tényleg Isten neki megadta az ajándékot, az újjászületés ajándékát, a nagy kijelentéseket, a gyógyulást is, de mégis az történt, hogy elbukott az illető személy. Én is buktam el. Miért? Azért, mert azt gondoltuk, hogy velünk már semmi nem történhet. Tehát minket nem tud semmi sem kísérteni, vagy nem tud semmi sem megpróbálni. De azt hiszem, hogy a Tibornak az éjszakai álma is egyik arról szól, ugye, hogy látta, hogy volt egy hatalmas fenyőfa, nagyon szép fenyő, magas fenyő, és azt látta, hogy kivágják azt. Nem, mint hogyha elvonna száradva, kivágják. Pedig nem volt elszáradva. Termő volt az a fenyőfa. Élő volt. De mégis kivágták. Vajon ez miért történhetett? És erre jött nekem ez a megértés, hogy azért, mert az embernek a szíve nagyon könnyen felfúvalkodottá válhat. Ugye a kijelentések miatt is részben, meg amiatt is, hogy azt gondolja, hogy hát akkor Isten mindent elintéz helyette, még azt is, amit ő ki ne intézzen, ugye, elvégezzen. És így nem veszi észre, és elindul a másik úton. És még élő ő, tehát ő még élő, viszont nem vesz észre, és átlépett a másik útra, vagy átlépne a másik útra. Itt jön még egy kemény történet, ami eszembe jut, amivel több alkalommal is kellett szembesüljek, hogy van olyan, hogy meghal egy ember, akár egy fiatal gyermek, fiatal emberke, vagy lányka. És azon tűnődtem, hogy miért kellett meghalnia, hát fiatal volt, sajnos jó indulatú volt, jó lelkű volt az illető személy. És kaptam egy olyan látást, egy olyan megértést, hogy igen, valóban jó lelkű volt, a gyermetek személy volt, aki meghalt. Hirtelen baleset tragédiában meghalt az illető személy. És kaptam egy olyan látást, hogy valóban olyan volt, aminek én láttam, tehát jó lelkű volt és olyan igazi gyermetek személy volt. De éppen indult volna el egy nagyon rossz úton, és Isten azt nem hagyta. Mintsem, hogy ő rátérjen a tágas útra, a széles útra, és azon haladjon, és megtanulja a világ dolgait, amiket ő nem tanult meg az elmúlt 20 nem tudom én hány évben, inkább kivette őt az élők sorából, kivágta őt. Tehát ő zöldellő fa volt, tehát ugye élő fa volt, viszont áttért volna a halál útjára. És még mielőtt az ő lelke úgymond tönkrement volna, kárt szenvedett volna, ugye, vagy megkárosult volna az ő lelke, azelőtt Isten kivette őt az élők sorából. Úgyhogy az ő lelke még egészséges volt. És azt hiszem, hogy erre is van egy utalás Pál apostoltól, most lehet, hogy nem a legpontosabb, de az jut nekem eszembe, hogy van egy olyan kijelentése, hogy az ilyent átadjuk az ördögnek. a test veszedelmére, hogy a lelke megmeneküljön. Ismerős ez valakinek? Azt hiszem, hogy valahogy így fogalmazza, hogy az ilyent átadjuk a test.
Igen, igen, nekem az. Igen.
Igen.
Tehát utal rá Pál ebben a Krisztus által kijelentett kijelentésben, hogy van figyelmeztetve az ilyen személy, tehát kap figyelmeztetéseket, de hogyha mindazonáltal, hogy ezekből a figyelmeztetésekből nem veszi a lélek adását, akkor, tehát akkor nincs további figyelmeztetés, hanem hogy a lélek megmenekülhessen, tehát tiszta maradjon épp, olyan, amilyennek megőrizte az Úristen, hogy ahogy mondott például ezt a lányt akár 20-25 éven keresztül, akkor engedi, tehát engedjétek, tehát átadjuk a sátánnak, és hát ugye senki, tehát a, úgymond a testi élete elvétetik, hogy a lelke az örökké valóságban maradjon. Igen, tehát ilyen is van. Az az igazság, hogy az emberi gondolkodás, a testi gondolkodás folyamatosan önigazolást akar mindenbe, tehát mindent meg akarunk fejteni, és főleg miután Istenhez fordulunk, és erre nagyon veszélyes eszköz a Biblia. Tehát olvassuk a Bibliát, és úgymond felfuvalkodunk a szívünkbe, mert mindent tudni akarunk, mindenre tárgyi bizonyítékot, vagy írásos bizonyítékot akarunk. És hát Jézus azt mondja, hogy senki, de senki nem tudhatja azt az órát, azt a napot, amikor az Úristen elrendeli az ebből a létből való kivételét. És pontosan ezért, tehát ez a lélek nekem úgy mutatta meg, hogy ez értendő úgy világszinten, amikor például tömeges tisztogatás van, úgymond tömegesen hívja haza a lelkeket, tehát Istennek mindennel, amit megenged ebben a földi létben, neki az, tehát arra neki rá oka van, és arra neki célja van. Tehát azok a dolgok történnek mind azokért, akik itt maradnak, de történnek mind azokért is, akiknek már lejárt az itt létüknek az idő. És hát ezek között is van, aki fölfele megy, van, aki lefele megy, de az már ugye nem a mi dolgunk, nem azoké, akik itt maradnak, hanem az embernek a dolga az lenne, hogy igen, folyamatosan lélekben imába legyen, és ne azt akarja megfejtegetni, hogy mikor lesz neki a hazamenetele órája, vagy akár világszinten, mikor lesz a hazamenetele, tehát a hazamenetele órája, hanem bízzon abba, hogy elég, ha Isten tudja. És hát ebből a bizalomból, hogy Isten tudja, akkor az is fölöslegessé válik, hogy az ember frusztrálja magát, és esetleg ostorozza magát, mert egyébként ez is az egónak az asztala, tehát hol áldozat szerepet játszik, mert Isten megengedi az elbukkás lehetőségét, de legtöbb esetben, abban az esetben, amikor olyan személyekről beszélünk, akik már hozzáfordultak, azokért engedi meg, hogy ne higgyék azt, hogy akkor most már mindent, tehát ne vegyenek mindent készpénznek, és hát láthassák meg azt ebben az egész elbukkásban, hogy nem tudhatnak mindent előre, és nem kell mindent tudjanak, de ezért, amit megláthatnak, hogy a test gyenge és hajlamos arra, az utolsó lehelletig, hogy megölje a lelket, nem érdemes ezen vívódni, hogyha az ember elbukik, hanem érdemes ennek is örülni, tehát érdemes lenne örömmel fogadni az ilyen elbukkásokat is, hogy Isten megengedi, hogy láthassuk, hogy megint elvennénk a kontrollt, már megint mindenre visszaigazolást akarunk. Na, nem tudom, van-e így értelme annak, amit mondtam, de így ezek jöttek. Tehát a test minduntalan, a lényeg az lenne, hogy a test minduntalan. Még Jézus és Isten nevében is folyamatosan azon munkálkodik, hogy ő visszaigazolást keressen arra. Még arra is, hogy mikor jön el az ő utolsó órája. Tehát a testet nem lehet legyőzni, a testet Isten győzi le, úgymond átadja a halálnak, annak értelmében, mert egyébként is porból lett és porrá lesz. Tehát ezen kár frusztrálni magunkat, de ha lélekben tud maradni az ember, akkor akkor az, ami számít az Úristennek, és hát bármi történik. Ugye az utolsó pillanatban az a lelki állapot lesz a döntő annak a személynek, akinek éppen mennie kell.
Hát ezt úgy értem, amit mondasz, hogy az ember, na ez is például a fenevad, nem veszük észre, de ez is már a fenevad játéka, úgymond a fenevad természet. Hogy igen, megkapja az ember az ajándékot Istentől, viszont a következő lépésben ő már azt zsákmányul akarja ejteni. Tehát, hogy jaj, ez már megvan, ez már be van dobozolva nekem. Ezt már tőlem senki nem veheti el, érted? És amikor az ember belemegy ebbe a játszmába, akkor már összesen vesz, és ő már egyből már visszament. A hajszálon ugye átlépett a másik oldalra. Tehát én ezt így értem, amit mondasz végül is. Hogy...
Igen, igen. Tehát, hogy hajlamosak vagyunk, mivel hogy... Ebbe a gondolkodásba van a világ, tehát ebben ez a testi gondolkodás, tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy mindent akarunk tudni kontrollálni, és az ember valahogy az üdvösség útját is úgy akarja megszerezni, ahogy mondod, igen, zsákmányul ejteni, hogy mindent kipipál, hogy jó, ezt a kijelentést már megkaptam, akkor úgy körülbelül ezen a szinten vagyok, és hát velem már ez már nem történhet meg. És hát pontosan ezért Isten megengedi, hogy az ember szembesül, hogy nem tudhatod, mert már amikor pont Pál apostol mondja, hogy tehát aki úgy gondolja, hogy áll, az üljön le, és aki ül, az inkább álljon fel. Lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal mondta, de ne gondoljuk azt, hogy Istent zsákmányolja.
Nem, ezt mondta, hogy vigyázzon, hogy elmessen.
Na, úgy vigyázzon.
Vigyázzon, hogy elmessen.
Jó, de hát... Igen, most pontosan nem tudtam idézni, de hát az értelme ez. Tehát ezzel is rámutatott arra, hogy ilyen az emberi természet, ilyen az emberi elbukott természet, hogy mindent úgymond zsákmányul akar ejteni, és ezáltal tudni akarja, hogy hol van az ő helye. Például ezért kérdezték az apostolok is, hogy Jézustól, hogy jó, de a mennyek országában mi körülbelül melyik sorba fogunk ülni, tehát mi lesz ott a mi szerepünk, mi lesz a beosztásunk.
És nem mondta az Jézus, hogy a hangszóró mellett valahol, a hangosító készülék mellett.
Igen, és hát ez akkora áldás, hogyha az ember ezt ennek is a jelentését lélek által kapja meg, hogy kár a gőzér úgymond ebbe beleesni, hogy az ember elkezdi számigálni, körülbelül hol tart Isten országának az útján, tehát a lelki életében, mert nem dolgunk azt tudni, hogy ott milyen szerep van. Sőt, ez azt jelenti, ha már ilyeneken gondolkodunk, hogy egyáltalán fel se fogtuk azt, hogy ez nem, mennyek országa nem arról szól, hogy ott ki milyen funkcióba, milyen szerepbe és hány talentummal kell, hogy belépjen, hanem az a lényege, az ember a hitét, a gyermeki hitét, a mennyek országába vesse, tehát úgy kapaszkodjon bele, mintha semmi más nem létezne.
Igen, mert tényleg így, ha az ember sokáig hallja az igazságot, és az jó, hogy hallhatjuk és továbbadhatjuk, ez nagyon jó, ez tényleg öröm a léleknek. Viszont az történik, hogy azt gondolja az ember, hogy hát én már hallottam 3,5 éve. Többször hallottam ilyet egyébként, hogy és ez is nagyon kemény figyelmeztetés volt számomra, hogy jaj, én már 10 éve ismerem az Urat, akkor azt jelenti, hogy a mennyországi piramisban én már nagyon magasan vagyok, de nincsen mennyországban a piramis. Ez, amit nehéz felfogni az embernek, hogy ott nincsen piramis, ott olyan kis fiskók vannak, egyszerű fiskók, gyönyörű szép fiskók. Na, akkor hogy lesz? Ki fog a piramisban lakni?
Pontosan. Igen, igen, és hát ebből tehát ezt is megengedi az Úristen, hogy így gondolkozunk. Miért? Mert azt mondja, hogy lélek által, tehát hogyha az ember kapott kijelentést személyesen Krisztustól, akkor már rögtön látja, hogy az a másik ember milyen lelkületből szól, hát semmiképpen nem a Krisztus lelkületéből, és ez nagyon fontos. Láthatom, megkaptam azt a kegyelmet, most láthatom, aztán lehet, hogy hónap már nem, de ez legyen Isten dolga, de egyszerűen nekem is ezt megmutatta, hogy valóban így gondolkodunk ő felőle, és ez ott vehető észre, hogy az ember nem tudja úgy, nem tud úgy beszélni az igazságról, tehát hogy ne azt mondja, hogy én rájöttem, én tudom, fú, hát én már régi vagyok, és lehet, hogy igazságokat mond, mert hát az elme képes arra, hát arra, hogy mindent memorizáljon, úgymond regisztráljon, és hát ez a magolás bemagolja az egész Bibliát, és hát abba is van egy fajta öröme a testnek, hogy hú, hát én már tudok minden igét, az egész Bibliát kívülről fújja, engem már nem lehet megtéveszteni, és akkor már a beszéde, a gyümölcse annak, hogy ő felfúvalkodott, tehát abba kétség nincs, hogy ő ne szeretné azt a szót, de viszont nem értette meg, hogy nem az a lényeg. És a beszédéből felismerhető rögtön, mert minden, mikor igazságot is szól, mindig úgy adja elő, hogy hú, erre én rájöttem, én ezt tudom, nekem ezt mondta az Isten, nekem, na mindegy, tehát ezeket a dolgokat így megmutatta a lélek. Miért mutatta meg? Hát pontosan azért, mert bennem is ez megvolt. Tehát szükséges volt, hogy én is szembesüljek azzal, hogy oké, szereted az igazságot, kapod is, de nem veszed észre, hogy ezt úgy adod elő, mintha te jöttél volna rá. Még ha nem is ez a szándékod, de a beszéded árulkodik arról, hogy testből beszélsz, mert ha lélekből beszélnél, akkor nem folytonosan azzal villognál, hogy ezt én már tudom, ezt én már elolvastam 100-szor, vagy hallottam 100-szor, úgyhogy.
Igen, érdekes, és a károkra viszont működik, hogy elromlott, megomlott, tönkrement, lesült. Ez nem azt mondja az ember, hogy elrontottam, tönkretettem, lesittem, megöltem, hanem megdöglött, bedöglött. Az működik magától, intézi. Érdekes, hogy gyakran ez a műveltető, vagyis hogy van műveltető, vagy milyen ez a megadatott nékem? Leordít belőle, hogy nem a te érdemed.
Szenvedő, igaragozás.
Szenvedő, igen, szenvedő.
Van egy ilyen izés, hogy a szarnak és a kárnak nincsen gazdája, vagy valahogy így mondják, nem?
Igen, baj.
Nincsen gazdája, hogy valami szép történik, akkor abban a helyben már várjuk ezért a babérkoszorúkat, a kitüntetést.
Igen, nem csak, hogy várjuk, hanem észre sem vesszük, és hát ezzel a jelenséggel, főleg kereszténynek, tehát azok az emberek között megnyilvánulásában, akik ragaszkodnak a keresztény névhez, hiába mondta Jézus, hogy új nevet adok nektek, de ők még mindig ragaszkodnak, hogy ő nevük, ők keresztények, és hát ott leginkább ez a jelenség látható, hogy én tudtam, én ezt már előre tudtam, én már 10 éve megkaptam álomba, én már 20 éve, én már ezt csináltam, én már nem ragaszkodom ehhez, én már nem ragaszkodom ahhoz, és dehogy nem, hát pont Isten ezért mutatja meg az elbukkás lehetőségét, hogy az ember vegye észre, hogy hát itt ettől kéne megszabadulni, hogy, és ez a probléma, hogy te már mindent tudsz. Hát az embert már a beszéde lebuktatja, elárulja.
Azt mondja, hogy az ismeret felfúvalkozott, tehát ez a szeretet pedig etet, ugye, épít. A szeretet etet, épít. És inkább arra törekedjünk, mint sem az ismeretre. Sőt, Jézus azt mondta, hogy aki nem ismerte, mert az ismert, az miről szól? Sajnos az ismert az valójában a sátán mélységének a megismeréséről szól sokszor, hogy megismertem, hogy milyen sok lehetőség van a tévegés. Az egész Ószövetség arról szól, hogy milyen sok lehetőség van a tévegésre. Hát ha valaki büszke arra, hogy megtanulta, hogy hányféle tévegés létezik a zsidóknál, meg a magyaroknál, meg a mongoloknál, az még semmi. Így van-e? Mert valljuk be, az ismeret az erről szól, mert az ismeret, amiről beszél Jézus, az nem ismeret. Lexikális értelemben az nem ismeret, hanem gyermekség, gyermetekség. Az, hogy az ember újjá van születve, ugye? Vagy az, hogy,
pontosan az,
hogy a férfi ismeri a nőt, nem azt jelenti, hogy tudja, hogy mennyi a melbősége, meg mit tudom én mi, hanem az, hogy közösséget vállal, egybe van vele, egy testé lettek, érted? Tehát ez az igazi ismeret. De a lexikális ismeret a Bibliából az önmagában eléggé, ugye, veszélyes is tud lenni, mert felfúvalkodottá tesz. Még az is például, megfigyeltem azt, hogy nagyon sokan, akik tényleg jól látják, hogy mi történik a világban, felfúvalkodtak. de azt nem veszik észre, hogy csak azt látják, még mindig csak azt látják, ami a halál. Az, hogy nekem jó az értésem a halálról, ez nekem még mindig halál, ettől én nem fogok élni, mert jól látom azt, hogy hogyan lehet meghalni. Ettől senki nem fog élni, az igaz, a világon nem fog feltámadni, senki sem. Csak az igazságtól, az élő ismerettől, ami azt jelenti, hogy maga az Úristen ismer engemet. Mert az ismeret nem az, hogy én hogy ismerem Isten, hanem az ismeret az, hogy engemet hogy ismer a mindenható. És azt én engedem-e, mint a szűzlány, ugye, ha mennyasszony, hogy engedi a vőlegénynek ugye, az első alkalmat, én úgy kell körülbelül engedjen pontosan a mindenható Istennek, hogy ő engemet ismerje, hogy megismertesse magát. Mert csupán akkor ismertem őt, hogyha ő ismerteti meg magát velem, és nem pedig én dicsekszem azzal, hogy jaj, hát én megismertem az Urat. Ó, babérkoszorúra van-e szükség, vagy mit tudom én, egy Nobel-díjra, ugye? Ez, amit nem veszünk észre mi sokszor.
Ez az emberi kapcsolatokban is így van. Tehát azok a párkapcsolatok úgymond mélyülnek el, és kapnak is az Úristentől rá áldást, amíg ebben a lelkületben maradnak, akik nem tudják elmondani, nem tudják szavakban kifejezni, hogy miért választották a másikat, vagy mit szeretnek a másik emberbe. Tehát csak azt érzik, úgy, hogy az Úristen is minden lelket vonz magához, hogy ők oda akarnak tartozni ahhoz az emberhez. Nem tudnák megmondani, hogy miért. Nem tudnák kifejezni. És ha az ember ezt észrevehetné, hogy ez mekkora kincs, mekkora ajándék, hogy nem az a tehát nem az lenne a lényeg az emberi kapcsolatoknak, és amit az Úristen megengedett, tehát akkor tudna úgymond az ő áldása alatt maradni, ha nem azért ragaszkodnánk a másik emberhez, mert már ismerjük, mert már kiismertük, mert ott kész, ott meg is ki is öltük annak a kapcsolatnak, annak a házasságnak a lelkét, mert pontosan az lenne a lényeg, hogy megismerjük egymást, ugye, egy testé, egy lélekké válhassunk az Úristen kegyelméből, de legtöbbször az van, hogy ki ismerjük egymást, vagy azért kezdünk el, főleg, hát ez most már, ez lett a trend, ez lett a divat, most már véljük azt, hogy ismerjük magunkat, ismerjük a másik embert, és akkor jól megtervezzük, hogy kit választunk, ugye, életünk társává. És meggyőződésünk, hogy ez egy jó befektetés volt, aztán jön a fekete leves, mert hát az ember saját magát sem ismerheti. És érdekes jelenség, hogy azok a kapcsolatok, amelyeken Istentől áldás van, azok meg tudnak maradni, úgymond elmélyül az a kapcsolat, és lehet, hogy testi módon kezdődött, de lelkivé válik, mert a lelkük úgymond vonzotta őket egymáshoz, amit nem tudtak volna leírni, megmagyarázni. Viszont azok a párkapcsolatok, akik már eleve tisztában vannak azzal, hogy a másik embert miért szeretik, tehát ki is mondják, hogy azért szeretem, mert. Tehát aki fel tudja sorolni, tehát azok már azok is testi módon úgymond történnek, tehát a testi vonzódás, az anyagi vonzódás által, de viszont rögtön halálra is vannak ítélve, mert hát ugye hamar kiderül, hogy a számítások és az az ismeret, amit egymásba beleláttak, az nem elégséges ahhoz, hogy az a házasság úgymond elmélyüljön, lelkivé váljon, mert hát ugye a figyelem és már a befektetés csak az anyagi jólétről, a testi jólétről szólt.
Van ez a példa, hogy szereted-e a halat, és akkor igen, szereted. Csak vajon a hal szeret-e tégedet, hogy a hargat belé akasztod a fejébe, és utána megnyúzod spalacsintesítébe, utána pirosra pirítod, de valójában magadat szereted, nem a halat, mert a hal az többszörösen meghalna attól a szeretettől, amit te biztosítasz neki.
Amúgy jó, amit mondasz, Kinga, mert figyelmét, megint volt egy nagyon kemény szó, egy magyar szó, mire így Isten jelezte, hogy ennek mi a jelentése. Mert azt mondtad nekem, hogy azt mondtad, hogy azok a párkapcsolatok, nem tudom, hallatszik el az autóba, vagy nem tudom, mennyire hallatszik el.
Én hallom.
Na jó, akkor. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek, ahol, ahogy mondod, kifejezik az érzéseiket, ki tudják fejezni az érzéseiket, azok nem tartanak sokáig. Viszont azok, amelyek, ahol nincsen kifejezés, tehát nincsen agyba belegyömöszölve fejezés. Ki fejez? Tehát ki agya magyarul? ha akarjuk hallani azt, amit beszélünk, akkor meg kell halljuk, hogy itt arról van szó, hogy kiagyalás történik. Kiagyalás. Ha én ki tudom agyalni, hogy téged én mit szeretlek, ott a mi szerelmünk szerintem elvérzett körülbelül. Így van-e?
Igen, igen, köszönöm szépen, hogy ezt így egyszerűbben elmondhattad, és pontosan erre akar az Úristen is rávilágítani. Tehát azok az egyházak, azok a vallásos emberek, akik ki tudják fejezni, hogy miért szeretik Istent, vagy miért szeretik Jézust, vagy miért kötelezték el magukat erre az útra, úgymond szóba, hát azzal már ki is fejezték, tehát agyalás volt az egész, amivel még mindig nem is lenne semmi probléma, mert minden ember agyalásból, ugye ezt se tudjuk Isten nélkül.
Is fejezték, kifejezték és lefejezték.
Igen, igen, tehát mi se tudjuk ezt Isten nélkül belátni, de aki megmarad az úton és lélekbe, arra is, tehát Isten nekem megmutatta, hogy én is úgymond agyalásból, ott persze az valóságos volt, hogy én összetörtem, és a poklom mélyén voltam, és hozzá kiáltottam. De nekem a vágyam nem az volt, hogy én hozzá megtérjek, hogy én őt kövessem. Sőt, még Krisztus sem jutott eszembe abba az állapotba. Amit én konkrétan kértem tőle, én meg akartam halni. Tehát én a halálba hittem. Én a halálba hittem, én a halált úgy fogtam fel, pontosan a vallásos gondolkodás által, valahogy úgy életem során ez az akkori értelmem szerint úgy ez fogalmazódott meg bennem, hogy a halál megnyugvás. És hát én ezt kértem abba az állapotomba, hogy meg szeretnék halni, és ugye akkor még ott volt a fejembe a már kétségek közt, mert nem voltam benne biztos, ez a reinkarnációs elmélet, és hát nem fogom elfelejteni, mert a lélek ezt mindig eszembe juttatja, hogy én azt kértem, hogy ha lehet, akkor vissza se szülessek semmilyen formába, mert én nem szeretném ezt tovább itt folytatni a földi létet. Tehát én nem a mennyi azért fordultam Istenhez, mert megismertem és megéltem a mennyek országa állapotát, mert volt lelki békém, hanem azért kiáltottam Istenhez, mert megismertem a sátán mélységeit, megismertem a halált, a hiába valóságot. De ez nem tudott rajtam segíteni, annyiban csak, hogy Isten kegyelemből megengedte, hogy láthassam, hogy ez a földi lét miről szól, de én nem tudtam ebből kiszabadulni, úgyhogy nyilván az akkori tudásom szerint, ugye én ezt kértem tőle, hogy ha lehet, akkor halljak meg, mert mondom, amint mondom, úgy értettem, hogy akkor ott megnyugszom, és ha az is lehetséges, akkor én biztos se szülessek, és hát Isten itt tudott megragadni, és hát ez többször felhozza bennem, és eszembe juttassa, amikor nekem is szállnál az agyam, tehát szállnék vissza agyba, hogy emlékezz arra, hogy nem te választottál engem, hanem én választottalak téged. Te egyáltalán nem akartál megtérni hozzám, de azáltal, hogy ismerkedünk, avagy kijelentem neked, tehát így kapsz bepillantást az én lelkembe, a mennyek országába, és ez teljesít téged, tehát így születik meg benned a vágy, hogy egyáltalán te akarj hozzám, úgymond hozzám tartozni, akarja mennyek országába, állapotába lenni mindörökké, mert eddig fogalmat sem volt. Ha lett volna fogalmat, akkor nyilván abból, ugye az embernek, ha lenne fogalma, nyilván abból ki se jönne. És igen, Isten ezt mutatja meg, még a kapcsolatok által is, hogy mennyire képmutatóak vagyunk, tehát amikor kiagyaljuk, kifejezzük, mert zsákmányul ejtettük az ő igazságát, az ő szeretetét, akkor ki tudjuk fejezni, hogy ezért, meg azért, vagy már ennyi éve járok ezen az úton, annyi éve ismerem Istent, tehát az már kész, az már régi lejárt lemez, száraz kenyér, és ott már nincs is lélek, mert nem az a lényeg, hogy én tudjam azt, hogy kifejezni, hogy miért ragaszkodom. Hát nyilván a legjobb befektetés Isten országához tartozni, de ha én azt már ki tudom fejezni, akkor már rég kiestem. a lélekből, tehát már rég magyarázkodok, miből az emlékekből, abból, hogy 10 évvel ezelőtt bekeresztelkedtem egy gyülekezetbe, vagy 10 évvel ezelőtt kijöttem egy gyülekezetből, azóta a Bibliát bálványozom, stb. Stb. Tehát ezt ebben mindenki saját magát Isten segítségével ismerje fel, hogy egyáltalán miért ragaszkodik ehhez az úthoz, ezen az úton maradni, miért ragaszkodik Istenhez, mert tényleg az elménk az nagy csaló. Ha már meg tudjuk magyarázni, akkor már rég nem az van, hogy Isten, mi vagyunk Istennel, hanem nem már megint visszaestünk a régi gondolkodásba.
Keményen, mit mondasz erről, ennek kapcsán eszembe jut megint ez a film, legkeményebb film, amit valaha láthattam, és Isten használta azt a filmet, nem durván, sőt, Zsolt is elmondta, másik Zsolt, hogy kett láthatok meg abban a filmben. Brutális film, az igazság, nem mindenkinek ajánlott megnézni, de szerintem azt mindenki érezni fogja, hogy szabad ezt a filmet nézni, vagy nem szabad nézni ezt a filmet. A platform, ugye, hogy jutott el a gyermek, hogy ment fel a gyermek, hogy történt az újjászületés, úgyhogy a srác lement a pokol mélységeibe. Tehát le kellett, mivel már benne volt, beleszületett abba az állapotba, le kellett ő is menjen a pokol mélységeibe, hogy kívánjon meghalni, és aki nem kíván meghalni, vagy ahogy Jézus fogalmazza, aki szereti ezt a föld életét, ezt az életét, aki szereti, nincs ahogy megkapja azt az életet, amiről ő beszél. Aki nem gyűlölt ennek ezt az életét, aki szereti ezt az életet, az nem fogja meglátni Isten országát. Hát ez az ország, és az Istennek az országa, az két különböző ország, nem ugyanaz a kettő. Egyáltalán. És ez, amit mi nem akarunk, mi össze akarjuk házasítani a kettőt. Isten országát, a mi országunkkal. És ez, ami nem akar működni. Isten ezt nem engedi. Azt mondta, hogy vagy tökéletesség, vagy semmi. És itt jön be az ugye, hogy Jézus azt mondja, hogy nem mindenkinek van szüksége megmentésre, mert azt mondta, hogy boldogok a szelidek, a szegények, a lelki szegények. Én melyik voltam ezek közül? Egyik sem. Sem szelid nem voltam, sem szegény nem voltam, Isten igazából, sem lelki szegény nem voltam. Hát akkor hogy lehetnék én boldog? Hát úgy, hogy lemegyek a pokol mélységeibe, engedem, hogy Isten levigyen és megmutassa a poklom mélységeit, a szívem tartalmát. És azáltal, amikor azt én megláttam, és megláthatom, azáltal én szépen megundorodta, hogy egészségesen, azt mondom, hogy Istenem, könyörülj rajtam, mert én már nem akarom ezt az életet, amit én mostani életnek neveztem. Tehát hatalmas dolgok ezek, hatalmas kijelentések, és annyira örvendek. Isten ezt megmutatja, mert ez, amit mostan mondhatok, vagy mondhatunk, ez amúgy is történik. Úgy, hogy mi ezt felismerjük, vagy nem ismerjük fel, mindenképpen történik. Csak a probléma az, hogy az ember nem ismeri fel, akkor ellenkezik. Akkor megy vissza a drogokba, ugye vissza a különböző zsibbasztókba, az internetbe, a multimédia, a közösségi média, ilyen média, olyan média, szex, alkohol, kokain és mindenbe, csak hogy ne szembesüljön. És akkor, amikor meghaltna, akkor jön a szembesülés egyből, mindenestől, csövestől, az maga a pokol. Ezek nagyon-nagyon kemény dolgok, ezek nagyon kemény dolgok, hogy miért kell az embernek a poklot megmásznia, vagyis meglátnia. Mert azt mondja Jézus, hogy akik nem ismertitek meg a pokol mélységeit, tőletek nem kérek többet, mint az, hogy tartsátok meg az én beszédemet. Ezt mondja, tartsátok meg az én cselekedeteimet, így fogalmazza Jézus. Tehát ezt kéri azoktól, akik nem tapasztalták meg a pokol mélységeit. Ő nem kér sem bibliai tanfolyamot, sem oklevelet, sem teológiát, semmit nem kér, csak hogy tartsák meg az ő cselekedeteit. Cselekedjék azt, amit ő mutatott, amit mondott, az ilyenek megtartatnak. Különben, hogy az ember még jobban bele kell menjen a sátán mélységeibe, a tévegésekbe, hogy abból aztán később lesz-e kiút, vagy nem lesz kiút, az egy másik kérdés. És akkor jön egy másik dolog, amit szintén most érthettem meg, vagyis így most válik, ugye, ahogy téged hallgattalak, most válik nyilvánvalóbbá, az ugye a Szent Szellem, a Szent Szellemezés. Örökzöld téma, ugye ez most már nálunk, a Szent Szellemezés. Tehát nem akarjuk észrevenni, hogy az a szó, hogy szellem, már eleve ugye az agy működéséhez kapcsolható, az agyi funkciókhoz kapcsolható, a gondolkodáshoz kapcsolható. Tehát az ismerethez kapcsolható, a kognitív tudáshoz kapcsolható a szellem. Ugye? A kognitív tudáshoz kapcsolható a szellem. És amiről azt mondja Isten, hogy hát ez elég nagy teher számotokra. Nyugodtan csináljátok, nyugodtan lehet zabálni a tudás fájából, mindent megérteni, nyugodtan csináljátok, de óriási teher.
felette nagy hiába valóság, és a lélek gyötrelme. Ezt mondja Salamon. De mi nem azt mondjuk, hogy hiába valóság, és a lélek gyötrelme, a szellem, maga a szellemnek a létezése és annak a működése. Mi nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy szent szellem, szent agy. Épp azt nem mondjuk, hogy szent sátán. Azt mondjuk végül is, csak más szavakkal mondjuk azt, hogy szent sátán, avagy a tudás fájának a gyümölcsét dicsőítjük. Aki szent szellemezik, az nem lehet, nem mehet be Isten országába. Mert a gyermek nem szellemezik, a gyermek lélekben van. Istennek a lelkében, a Krisztus lelkében van, és abban létezik. Nem akar mindent tudni, mindent ismerni, mindent elolvasni, hanem egyszerűen, mint a szél ugye fuvallata, Istennek a lelke vezeti őt, tudja őt használni, és az ilyen meglátja Isten országát. Szent lélek által, avagy Isten által, de nem a szent agy által, a szent szellem által, a szent sátán által, a szent antikrisztus által, mert amikor az ember azt mondja, hogy szent szellem, akkor ezt mondja, a szellemet, ugye a szellemiséget, a tudás fájának a gyümölcsét dicsőíti a mindenható Isten helyett, akinek a neve áldott mindörökké, amen, így mondta volna Pál apostol.
Igen, ez így van. Isten ezt megmutatta, hogy mikortól kerül be a gyermek szívébe, mikor fertőztetik meg ezzel a szent szellem, szent szellemezéssel. Tehát először csak szellemről, tehát a szellemek létezésével fertőzi meg a szülő a gyermekét, mert hát a gyermek, ugye ő még tiszta, és hát azt mondja Jézus, hogy a gyermekek mindig látják a mennyek országát. És hát a gyermeknek, ugye, ami borzalmakat lát esetleg családi körbe, azokat, amikre ő nem kap választ, azt ugye álomba, úgymond álomba is megéli azokat a dolgokat. És hát lát úgymond az ő elméje is, elméje keresztül is, ugye már vizualizálja ezeket a dolgokat, és akkor ezt a szülő meg is támogatja, hát erre ott vannak a rajzfilmek, ott vannak a mesék, és a gyermek nem tudja elmondani, hogy, mert hát ugye a gyermek az mit tudhat, az nem tudhat semmit, és a gyermek nem tudja elmondani, hogy igazából az a valóság, amiben nő van nappal, az neki, az nehezedik az ő terhére, tehát az ő lelkére, az ő szívére, és hát ezeket ugye ilyen borzalmakba, szellemi lényekbe látja, képes beszédbe láthatja éjszaka. És ilyenkor a szülő, amikor a gyereknek rémálma van, és a gyerek fölébred, és próbálná elmondani, hogy ő miket látott álmába, akkor ugye a szülő mit mond, hogy jaj, hát csak szellemet láttál, csak szörnyek voltak, és itt kerül már be ez a hazug elmélet, ami még csak szellem, és ráadásul még a szülő, úgyhogy ő nem hisz benne, mert a szülő azt már tovább tetőzte a szülőnek, főleg, hogyha vallásos, neki már szent szelleme van. De a gyereknek még csak szellemei, akik kísértgetik álmába, és akkor a szülő úgy ülteti el ennek a magnak, illetve a szellemek létezését, hogy ám bár ő nem látja, a gyerekének nem tud bölcs választ adni, mert hát nyilván nincs Isten lelkének az ismerete benne, és akkor azt mondja a gyermeknek, hogy jaj, hát nyugodtan feküdjél le, vagy melletted alszom, vagy a villanyt felkapcsolom, vagy gyere, nézd meg, együtt kiűzzük a szellemeket, tehát nézd be az ágy alá, ott már nincsenek szellemek, tehát most már nyugodtan alhatsz. És a szellemek létezése már ekkor bekerül a gyermek elméjébe, a gyermek szívébe, és később mi történik? Hát már elég, hogyha elmegy elmegy egy valláshoz, amikor már ugye az ő életébe is beteljesedik a bűn, és már hinni fog a szellemekbe, és onnantól kezdve már megfogható, mert gyerekkorában ő már hallotta, ő már hitte a szülei által, hogy vannak szellemek, vagy a filmek által, mesék által, és hát ott mekkora csoda, mekkora úgymond hamis lelki megnyugvást ad neki a vallás, ahol a azt mondják, hogy hú, mi ezt ki tudjuk belőled űzni, hát nekünk már nem csak szellemek ismerete van, hanem nekünk már szent szellemünk is van. És a mi szent szellemünk az majd ezeket az álmokat, víziókat, látomásokat, amik gyötörnek téged, mi majd megtanítunk, hogy kell majd te is kiűzed, először majd mi űzzük ki belőled. Na és hát így lett a szellemekből, tehát a gyerekkori szellemekből, így lesz felnőtt korba, jól jön a szent szellem, és nagyon sok ember megvan ezzel az elképzeléssel, ezzel a
tévén
elkötözve, és egy szellemnek képzeli Istent is, akit lehet irányítani, aki ugye megfogható, és hát az ördögöt is így képzeli el, mint szellemet, akit majd ugye lehet kergetni, lehet fogócskázni, csak hát az nem tűnik fel, hogy az a szent szellem is, akit Istennek neveznek, és a másik, ugye, akit ördögnek neveznek, azok egyebet se csinálnak, csak fogócskáznak, mint Tom és Jerry egymással, és nincs, minden héten kell űzni őket, vagy akár minden nap, és egyszerűen erőt, tehát ugye az egyik erősebb a másiknál, sőt, már aztán olyan szintre föl van emelve a gonosz szellemnek az ereje, a hatalma, hogy tehát még Istennél is bölcsebb szinten Isten jár hozzá, tehát az Isten, amit az ember elképzel, ugye az a szent szellem, az jár az ördökhöz úgymond tanulni külön órákra, mert hát annyira ravasz, hogy nem lehet, nem, tehát Isten se bír el vele, tehát őrület, hogy hol kezdődik, és a végén mivé alakul, és akik a vallásból kapták meg ezt a szent szellemet, nem is nincs is, ahogy megszabaduljanak, mert annyira ragaszkodnak ahhoz az elképzeléshez, hogy csak Isten tudja őket megmenteni, nyilván akkor, hogyha már tényleg megroskadnak ebbe a kergetőzésbe, és szívük mélyéről kívánják megismerni az igazságot, hogy Isten tényleg mit mond ezekről a szellemekről, mit mond a szent szellemről.
Szent szellemezők. Kik voltak az első szent szellemezők, szerinted?
Hát Ádám és Éva, tehát inkább egyszer Éva.
Hát én nagyon visszamentél innen, én csak a farizeusokra gondoltam egyelőre.
Ja, oké.
Okay. Igen, de amúgy ők voltak, ugye Ádám és Éva, amikor a tudást ugye elkezdték dicsőíteni, a tudás dicsőítése, a szent szellemezés. És ugye a farizeusoknál ez kiteljesedett, amikor ők már annyira ismerték mindent. És az a durva, hogy Isten nekem például azt mutatta meg, hogy nagyon sok minden, amit a farizeusok ismerhettek és megismertek, az mind igaz is, de az igazság őket rabbá tette. Érted? Tehát igaz, amit mondanak, de azt, mivel zsákmányként kezelik, őket az igazság rabbá tette, megkötözte őket. Tehát az igazságnak a nevében mennek ők a vesztőhelyre, ugye, a farizeusok.
Igen, Pál apostol is mondja, hogy ha a világ minden ismeretét, Isten tudományának minden ismeretét is megszerezném, de bennem szeretet nincsen, akkor nem ért az egész semmit, tehát hiába valóság volt. Miért? Mert valóban az igazság ismerete az embert rabbá teszi. Miért? Azért, mert ott marad benne a lázadás lelkülete, a gyilkos természet, és mindenféleképpen visszaigazolást akar arra, hogy igenis Isten megbosszulta, avagy megölte azokat a látásokat, víziókat, álmokat, élményeket, ugye, tehát szemmel tárgyi bizonyítékot akarunk, hogy igenis Isten megölte azokat a dolgokat, ami bennünk a békétlenséget okozta és a halálba vezetett. De hát Jézus nem véletlen mondja, hogy hát hol van a figyelmünk, és hogyha az embernek mindig az igazságon van a figyelme, hogy azáltal ugye miricskéje magát, vagy akár a világot, akkor könnyen rabul ejtheti, megismerheti az igazságot, de szeretet nem lesz benne, mert folyamatosan az igazságszolgáltatásra vágyik. Egyébként az Úristen pont a napokban, mivel hogy ugye erről sokat beszélhettünk az utóbbi időben, a harmadik, tehát erről a szent szellemezésről, vagy a szent háromságról, ami az egész egy és ugyanaz, tehát azt a kijelentést kaptam, és azt a megértést, hogy Jézus sehol nem úgy nyilatkozta ki Istent, vagy nem úgy nyilatkozott magáról, hogy vagyok én, van az Isten, és van a Szentlélek, tehát ilyet sehol nem mond. Tehát valóban, aki nem a Krisztus beszédeire, az ő tanításaira kíváncsi, hogy ő jelentse ki személyesen, akkor tényleg az ember megmarad a babonás értelmezésekbe, és minden szó szerint akar érteni, és ezzel ugye bele is ragad ezekbe a misztikus elképzelésekbe, a babonákba, és hát mindent külön akar választani, hogy van Isten, van Jézus, és van a Szentlélek. Tehát ugye ez a Szent Háromság, de hát Jézus ilyet egyszer sem mondott. Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Én ő benne vagyok, ő én benne. Miért? Azért, mert az én figyelmem folyamatosan rajta van. Én arra vágyom, hogy ő adja nekem az életet, hogy én is adhassak életet. Tehát nem vagyunk hárman, egyek vagyunk. Tehát egyszer nem mondta, hogy hármak vagyunk, hárman vagyunk. De ez ugye az ember figyelmét elkerüli, főleg akkor, hogyha ragaszkodik ahhoz, hogy mindig is volt egy harmadik személy, hát ez a hárítás.
Nem beszélve arról, hogy azt tanultuk, hogy mi a három isteni személy, és aki nem tudta az egyiket, az rossz jegyet kapott, hát ugye kicsi, egész kicsi korba. És nézem, hogy a személy, hát a személy az mitől lesz? Akkor lesz személy, hogyha személy ilyen van, mint a kocsinak rendszáma. Tehát ember által, hogyha van rábélyegézve valami, úgy lesz személy, mert az a személy az fura, hát furcsa. Hát asszonyok, férfiak, emberek, de hogy személy az már eléggé az ember.
Tika, mondj csak még azt a szót, hogy személy. Mondj csak ki ezt lassan. Személy.
Személy.
Személy. Szemnek a éjszakába, a sötétségbe való irányulása, ugye a lelki személynek a sötétségre.
Tehát ez a személy, hogyha szójátékként ugye ilyen játszózunk vele, akkor az, ez úgy jön ki, mint vakság. Szemvakság. Személy. Hát akkor leszek én vak, amikor én magamra szemként kezdek gondolni. Én nem azzal foglalkozok, hogy én látom benned Istennek a dicsőségét. Látom Tikában, hallom a madarakban, látom ebben a virágban, látom ezekben a bokrokban. Nem azzal vagyok elfoglalva, hanem azzal, hogy jaj, az én személyem. Az én kis erotikus és gyöngéd és gyönyörűséges és erőteljes és izmos személyem, ugye? A szemnek az éjszakája. Azóta van nekem személyiségem, amióta egóm van. És amióta én tükörben magamat nézem, és nem az igaz tükröt nézem, mert számomra az igaz tükör ti vagytok, akikkel ugye egyúton haladunk valamelyest. Ti vagytok az igaz tükör számomra. Veletek érzem jól magamat, ugye? Nincsen szükségem nekem egy ilyen tükörre klasszikus értelemben, mert a tükröm ti vagytok, hogyha ti, nektek örömötök van, nektek jókedvetek van, ha bennetek van kreativitás, van felfedezés, van kijelentés, akkor én nagyon boldog ember vagyok. Mert én nem azzal kell elfoglalva, hogy nekem mim van, milyen személyiségem van, hanem az inkább az, hogy milyen személyiségem van, akik éhezi és szomjazza az igazságot. Márpedig, hogyha én látom az utitársaimban az igazságot, Istennek a dicsőségét, akkor én vagyok a legboldogabb ember a Földön. Ennyire egyszerű. Ez csupán egy szó. A magyar nyelv játékaival, szójátékaival.
Igen, csupán egy szó, de mekkora jelentősége van? Tehát itt bukkunk el a legtöbbször, és én is beleestem, amikor Istent túlságosan megszemélyesítjük. Tehát mit csinálunk vele? Lekorlátozzuk a mi vakságunk szintjére, és ehhez aztán ragaszkodunk is, hiába akarja Isten tőlünk ezt az elképzelést elvenni, hogy mindent nem tudhatunk, hiszen az az örök élet, hogy örökkön ismerhessük őt, tehát lélegezzük. És nem, mi ragaszkodunk ahhoz, hogy Isten egy személy, és úgymond belefér a mi agyunkba is. Hogyha tényleg az van, hogyha sokáig ragaszkodunk ahhoz, hogy Isten egy személy, hát akkor automatikusan következik az, hogy hárman lesznek, mert hát akkor az atya is egy személy, úgy mert ugye Jézus is egy személy volt, és hát akkor itt vagyok én, hát így már tényleg hárman vagyunk. De de Isten nem egy személy, Isten lélek, Isten a mindenség, Isten az örökké valóság, nem látta őt senki. Tehát úgymond még azt is mondhatjuk, hogy Jézus sem látta abban az értelemben, ahogy az emberi gondolkodás nekünk, tehát ezt el akarja képzelni, hanem Jézus megélte őt, tehát ő ette itt a lelkét az atyának, tehát ő folyamatosan ezért volt üres, mert ő nem személyisítette meg az atyát. Nyilván, hogy meg kellett valamilyen szinten, hogy személyesítse, hogy a szavak szintjén tudjon beszélni róla. Na de pont itt van a lényeg, hogy ezért, mert hogy Isten nem személy, ezért beszélt folyamatosan példázatokba, hogy az ember valahogy fogja fel, hogy mi a lényeg, ismerje fel, hogy fogalma sincs Istenről, de ne akarja megszemélyesíteni, mert amelyik pillanatban meg akarjuk személyesíteni, abban a pillanatban meg is öltük a lelket, el is veszítettük azt, mert lekorlátoztuk a mi vakságunk szintjére.
Még erről azért, hogy két lehetőség van, hogyha egy hivatalba kérdeznek, hogy fizikai személy, vagy jogi személy, hogy a fizikai testben vagy érdekes, hogyha nincs céged, akkor ha maga után ordít, hogyha céged van, akkor több jogod van, vagy hogyha valami hivatalos személy vagy, akkor több jogod van. Tehát, mint hogyha ha az egyik jogi, a másik fizikai, akkor annak nincs, egyértelműen nincs annyi joga, vagy egyáltalán nincsen joga. Igen, és ebbe van belé erőltetve Isten, holott azt mondta, amikor ott megkérdezték tőle, hogy ki vagy, azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok, mi a neve, hogy vagyok, aki vagyok, nincsen pecsét rajta, hogy nincs név adva neki. Megkért, hogy nevezzük el mindenféle állatokat, de arra nem kért, hogy nevezgessük.
Hogy őt ne. Is, tényleg.
Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, tényleg, és az azt jelenti, hogy vagyok most, ma, nem hónap után, s nem a múltban, hanem állandóan egy folyamatos állandó jelenlét.
Igen. Nem tudok nem lenni, mert vagyok. Mindig is voltam. Hát ez mutat rá az emberi elbukásra, hogy az ember ugye szíve mélyén tudja, hogy tehát valakinek kell lennie, hogy lehessen, ugye az emberi elképzelés szerint, mert nem akar örökkön lenni. Tehát akarna, de úgy, hogy a saját tetszése szerint. És hát igen, így amikor Istent megszemélyesítjük, akkor már adunk neki nevet, meg mindenfélét, és akkor ezek mind rácsok, mind újabb falak, amikkel elválasztjuk Istent magunktól. Meg akarjuk nevezni Isten keresztény, Isten ilyen, Isten olyan, mi már így láttuk, úgy láttuk, ezt mondta, azt csinálta.
Jogi személlyel is vannak problémák, mert tudjuk jó, hogy milyen a jog, jogrendszer, hogy jogunk van hallgatni, ugye? De nem csak jogi személyek vannak, meg fizikai személyek, és önmagában egyik sem jó, hanem jogi személyek is vannak. Egyre több jogi személy van itt most már Kárpát-medencében, és ontják az eszet, a szellemet lélek nélkül.
Igen, bajból az is elég.
Igen, hát
egy igazságszolgáltat. Igazság szerint még ezt sem kell nekünk érteni, amiről mostan beszélünk, tehát még erről sem kéne beszélni. Ugye mivel, hogy az ember szellem, tehát inkább szellemi lény, mint lelki, a mai ember, okostojás, ugye, és már akkor is így volt, Jézus szellemi szinten is beszélt hozzánk, tehát testi szinten, mert a szellem és test ugyanaz, ebben az értelemben a testi indulat. De a gyermeknek erről nem is kell gondolkodni. Nekem kellett erről gondolkodni, aki megtapasztaltam a sátán mélységeit, az agynak a magasságait, ugye, magaslatait. Nekem kellett erről gondolkodni. A gyermek azt mondja, hogy ezt nem értem, és akkor én lenézem a gyermeket, hogy nem érti, és nem veszem észre, hogy gyermek, tehát hát milyen boldog vagy, hogy te nem érted ezt. Bárcsak én sem, bárcsak a bácsi sem értené. Azt kéne mondjam, hogy bárcsak a bácsi sem értené, amit te nem értesz. De sajnos én ezt értem, és adnám meg az Úristen, hogy gyermek, és soha többi ne nőjek fel.
Igen, tényleg ez a legnagyobb problémánk, hogy mindent is értünk, és a gyerek pont, ez a gyerekből a tiszta lélek így van megölve, tehát így van megrontva. Ahogy az előbb mondhattam, avval a példázattal is, hogy ugye a szellemekkel. Tehát nem azt mondja a gyermeknek, hogy nem értem azokat a dolgokat, ami téged gyötör, amiket te látsz, hanem nem, mi rögtön értjük. Hát gyere, majd mi megvédünk, oltalmazunk. Mi se értjük, de pontosan így ennek a hazugságnak a játszmáját inkább eljátsszuk, csak nehogy csorbuljon a tekintélyünk a gyermek szemébe, hogy mi nem tudunk valamit megoldani, vagy valamit nem értünk. Úgyhogy rögtön mindennel, tehát rohanunk a gyermek segítségére, és nem vesszük észre, hogy még így terheljük meg a hazugságokkal, így lesz neki szelleme, majd szellemisége, szent szelleme, és hát na, bennünket az nem érdekel, hogy a szellemiség, a gondolkodás az azóta van, amióta az ember nem akarta Isten gondviselésébe, az ő örök tervébe megmaradni, ahol azt mondja, hogy én folyamatosan megújítalak, én, ha megteremtettelek, viselem a gondodat. Nem, nekünk ez nem kell. Mi szeretnénk gondolkodni, mi majd megoldjuk. Na, tehát azóta van szellemiség, de az semmiképp sem szellem, hanem mivel az ember nem akarta a gondviselést, hát így lett önálló, úgymond magát szerető, és hát ugye a saját gondjait látja, és hát kell is viselni annak a következményt.
Figyelj meg, hogy mire tekint a személyiségünk, hát tekint éj. A személyiség tekint éjt kovácsol, tehát minél nagyobb az embernek a személyisége, a személynek az éjessége, annál inkább az éjre tekint. Nagyobb a tekintéje. Ezért ugye minél magasabban van valaki a földi hatalmi hierarchiában, annál kisebb Isten országában. És jött egy nagyon kemény megértés a múltkori kedves barátom. Hát az igazság az, hogy ők most, tehát nem olyan rég kezdtek Isten felé keresgélni. És ugye, amikor a felnőtt Isten felé keresgél, akkor nagyon sokáig ő magán kívül látja Istent, jó messze tőle, ugye, nem az ő szívében látja, hanem messze. A Bibliában, a vallásokban, mindenhol látja Istent, de az ő szívében még nem láthatja. Nagyon nehéz neki látni, mert az ő szíve meg van telve szellemiséggel. A személyiséggel, szellemiséggel, egóval, tudományokkal. És mivel, hogy ő kezdte ugye, tapasztalni Istent valamelyest, valamilyen szinten, ugye, az ő dicsőségét, az ő kegyelmét, kezdett beszélni az ő gyermekének Istenről. És mondta neki, hogy Isten így, meg Isten úgy. De közben a gyermek, ő annélkül tudott volna róla, ő Istenben volt, érted? Most képzeld, hogy én Istenben vagyok, és valaki nekem kezd beszélni Istenről, akkor azt jelenti, hogy az Isten akkor rajtam kívül van. Hát ahhoz, hogy én megkeressem Istent, ki kell jöjjek Istenből. És a gyermek majdnem egy ilyen skizofrén állapotba került, érted, mert hogy hát de akkor anya, akkor hol van Isten? Tehát ő szegény már zavarban volt, mert nem találta Istent. És az anya nem tudta, hogy a gyermek ő vele volt, mert ugye ezt mondja Jézus, hogy az ő angyalai mindenkor látják Istennek az arcát, a gyermek Istennel volt. Őnél volt Istennel, az anyuka meg az apuka, érted? És ahogy a szülő kezdett így kívülről beszélni Istenről a gyermeknek, a gyermeknél is Isten kikerült a szívéből. Kikerült szó szerint a szívéből. Mekkora tragédia, mekkora skizofrénia. És hát a múltkor elém került egy olyan videó, hogy ilyen keresztény emberek, fiatal pár, a kislányt szerepeltetik, hogy beszél ottan Jézuskáról, vagy nem tudom én kiről, és Isten bocsássa meg, megundorodtam. Tehát nem is tudtam másképp fogalmazni, mint úgy, hogy nem mondom ki, de jól kicsesztek veled a szüleit, jól átvertek téged, jól átverték szegényt. Elkezdték neki a késő Istent belé táplálni, holott Istenben volt ő, Istennel volt ő. A szülő kellett volna hallgasson és örüljön, hogy láthatja a gyermekében Istent. De a szülő harapófogóval, ilyen keresztény harapófogóval kihúzta Istent a gyermekből, és a gyermek most ilyen kis ilyen Jézuskás versigéket mondogat, és őt filmezik, és mindenki látja, hogy jaj, milyen aranyos, nem aranyos emberek, a gyermek haldoklik, ő Istennel volt, ő Istenben volt. és most ő le van vakolva kívülről egy ilyen keresztény Isten képpel, és nem fogja tudni, mert ez a keresztény külső istenkép, ez nem fog neki működni, csak ha benne van az ő szívében, ugye? Neki ez nem fog működni, és akkor szegény bele kell menjen hova? Bele a világba, bele a paráznaságba, a kurválkodásba, a hazudozásba és lopásba. Miért? Azért, mert az Isten, akit neki prezentáltak a szülők, az nem egy élő Isten, egy kívülről bevitt szellem, egy szent szellem, és nem szent lélek, aki korábban benne volt. A szent szellemmel űzték ki a gyermekből a Istennek a szent lelkét, a Krisztus lelkét. Tehát ezt számomra tragédia volt, gyötrelem volt végignézni, hogy mit tettek ezek a szülők a gyermekükkel. Ők nem tudják, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekedtek. És kívánom, hogy minél hamarabb lássák meg, hogy a gyermek valahogy, amíg még nem késő, visszakerüljön Istenbe, és ne az ajkain legyen Isten a versikékben, hanem legyen benne az ő szívecskéjében, és többet soha menjen ki onnét a mindenható Istennek a lelke.
Igen, és ráadásul az az Isten kép, amit kap ugye a szülei által a gyermek, hát az abszolút anyagi, abszolút testi. Tehát rögtön jönnek az elképzelések, hogy hú, hát Isten majd belőled ezt akar csinálni, azt akar csinálni. Neked semmi dolgod nincsen, csak keményen tanulni, keményen dolgozni, és akkor megírni a bakkancslistádat, és Isten majd folyósítja a gazdagságot neked. Tehát úgy, hogy a gyermek, ő már gazdag volt lélekben, mert ugye benne volt az Istennek az országa, láthatta, tehát nem tudott ő a jóról és a rosszról, de ezáltal, hogy a szülők elkezdtek egy olyan Istenről beszélni, ami nem élő, hát azáltal ugye az ő lelke is meghasad, és hát belekerül úgymond ebbe a világba, és beáll ebbe az igába.
Az igazság az, hogy nekünk, akik tényleg eltévedtünk jó messzire Istentől, nekünk szükséges látni ezeket a dolgokat, ahhoz, hogy megszabadulhassunk egyáltalán, ugye. Nekünk ez szükséges, de viszont azt kell mondjam, hogy boldogok, akik ezt nem látják. Akik nem kell ezen gondolkozzanak, hanem benne vannak. Boldogok azok, akik szeridek voltak, alázatos szívűek voltak, és nem volt szükségük megváltásra, mert ugye lehet itt megint filozófálni, de Jézus azt mondta, hogy erről is beszél, hogy akinek nincsen szüksége arra, mert vannak emberek, akinek nem volt szükségük megváltásra, megmentésre, mert ők benne voltak Istennek az akaratában. Lehet, hogy egy ilyen hindu vagy buddhista kultúrkörben nőttek fel, viszont a lelkületük az olyan volt, nekik nem volt szükségük megváltásra. Az a szellemiség, ami benne volt az ő fejükben, az elképesztő, vagyis elképzelhető, hogy elenyésző. Tehát ugye őket erős nem zavarta meg a vallás, nem azzal foglalkoztak. Volt munkájuk, amit ugye minden nap elvégeztek, és volt tisztességük, amit minden nap kifejeztek, ugye. És azt ők élték, tehát nekik nem volt szükségük egy nagy megváltásra, nem volt szükségük egy ilyen hatalmas biblia tanfolyamra. És néha látom, amikor ezek a keresztény missziók viszik a bibliákat a tornaszámra, mit tudom én, olyan helyekre, ahol már eleve az emberek olyan gyermeki lelkületűek, hogy hihetetlen, érted? És rajtuk is beteljesedik az írás, hogy megkerültek a világot, hogy valakit hívővé tegyetek, és utána pedig bűnösebbé teszitek őket kétszerte magatoknál, tehát magatoknál, kétszerte bűnösen teszitek őket? Ez hogy történik? Hát nem így. Körülbelül így történik.
Igen, így történik, hogy jönnek és megmagyarázzák, hogy te még nem ismered Istent, te még nem vagy, nem jársz benne, te még nem olvastad a Bibliát, te még nem tudod, mi van a világban. Hát az lenne a lényeg, hogy az ember ne tudja. És a lelki gyümölcsöket én is nagyon sokáig kevertem, és nagyon nehezen érthettem meg, nyilván akkor érthettem meg, esetett le a tantusz, amikor már eleget láttam ennek a hazugságnak a gyümölcsét, amivel én is asszociáltam a lelki gyümölcsöket. Tehát a lelki gyümölcsöket hajlamosak vagyunk úgy értelmezni, hogy ezek a mi, tehát az emberi jó cselekedetek, ez a humanista gondolkodás, tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy Isten nevében elkezdünk akarni segíteni mindenkin, úgy, ahogy mi azt látjuk, és nem úgy, ahogy Isten akarná. És hát meg kellett értenem, hogy ez mekkora hiába valóság, tehát pont Istennel ellenkezek, az ő terve ellen megyek ezzel, hogyha én a láthatókból akarom megítélni, hogy az embernek mire van szüksége. És hát Isten megmutatta, hogy a lelki gyümölcsök pontosan az, hogy az ember azt kell legyen ennek az útnak, illetve azt fogja kimunkálni, hogy az ember a szíve tisztaságához ragaszkodik. Tehát nem reagál le mindent agyból, hanem lélekből reagál. Így a szíve tiszta marad, mentes marad a világtól. Tehát a szívnek az indulatai olyanok lesznek, mint Istennek az indulatai. Avagy tiszták, tehát nem akar minden áron mindenkin segíteni, nem akar minden áron mindent megcselekedni, amit lát mindenkit megmenteni, hanem az számára legfontosabb, hogy az ő szíve tiszta maradjon, és lelki ismeretből reagáljon le mindent, és nem testi ismeretből, nem agyalásból. Tehát mindenféleképpen az a lelki indulat, amiről Jézus a hegyi beszédben, amire felhívja az emberek figyelmét, hogy az a gyermeki lelkület, akinek a szíve olyan tiszta marad, olyan alázatos, olyan gyermeki indulatokkal, örömmel, békességgel, szelídséggel van telve, és nem tudással, nem azzal a tudással, amivel megszerezte magának az elismerést, hogy most akkor segített mindenkin, hogy nehogy testi igény nélkül maradjon. Pedig hát nagyon sokszor sok embernek arra van szüksége, hogy éppen nélkülözzön valamiben, annak okáért, hogy akarjon Istenhez kiáltani segítségért, de mi nem, hát nekünk kellenek a mennyei kincsek, de test szerint, és akkor mindenkit meg akarunk segíteni anyagilag, vagy a jó tanácsainkkal, és hát...
Hallatszik, amit mondok?
Igen.
Na, hát egyszerű példa arra, amit mondasz, hogy tényleg én is, tehát azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy amiről beszéltünk mostanig, minden hibába beleestünk kivétel nélkül, tehát semmitől sem maradtunk kívülállók, mindenbe beleszottyantó, minden megtévesztésbe, ilyen vallásos szellemiségbe. És én is jártam úgy, hogy persze van, amikor az embert a lélek indítja, hogy valamit végezzen, fizikailag tegye rá a kezét, csinálja meg, cselekedje meg, és valamikor a szellem indítja. Maga az a törvényszerűség, hogy jaj, hát kell segíteni, érted? Tehát a szellem vagy a lélek, kettő nem ugyanaz. Akkor mi történt? Az, hogy a szellem indított engemet, az agyalás, hogy jaj, ezt akkor most megcsinálom, és akkor szépen megsimogattam a vállaimat, hogy milyen ügyes voltam. Elvégeztem valamit, és éreztem, hogy beleszakad a bicskám, ugye, betörik a bicskám, és a derekam is minden. És akkor utána, következő lépésként mi történt? Hát elővettem Istent. Mit képzel ő magáról? Én itt próbálom csinálni jót, és ő nem segít nekem, hogy végignéző, hogy én szenvedek, meg hogy próbálok jót csinálni, de abban nekem nincsen semmi öröme. Miféle Isten az ilyen? Ugye? Most persze nem így történt, csak hogy most így felnagyítom, hogy érezzük a súlyát az egésznek. Hogy hogyan lesz a szent szellemezésből Isten gyűlölet, amikor az ember testből, agyalásból próbál valami jót csinálni, ami nem kifizetődő. Tehát nincsen áldásra fentről, mert Isten látja, hogy ezt most nem kéne csináljat, meg semmi értelme nincsen. Ez humanizmus, emberi erőködés, nem kéne ezt csináljat. Az ember ezt nem vesz észre, mégis megcsinálja. Hogyha volna békessége az embernek ezután, a hazugság után, akkor Isten hazuggá tenné magát, ugye? Mert adta az áldását, az ő békességét arra, ami nem tőle volt. Hát akkor csak meg kell engedje, hogy ne legyen nekem lelkiröm, picit gyötrődjek, szenvedjek, hogy vegyem már észre, hogy ez megint egy ilyen magánvállalkozás volt, egy ilyen privát projekt volt, tehát Isten nélküli privát projekt volt, ugye? És akkor elesek, fáj dereka, fáj minden porcikám, gyötrődök, megvádolom Istent is, már nem hiszek a mennyben sem, semmiben nem hiszek, ugye, mert Isten el volt hűséges az én tervemhez. nem akart nekem segíteni. Az más, hogy én nem azt csináltam, amit ő mondott nekem, amit ő szánt nekem, hanem azt, amit én képzeltem el a jóságról. És így ugye a Szent Szellem engemet rávett arra, hogy megváltojam Istent, az én teremtőmet, az én megváltómat, hogy ő nem akarja, hogy jót cselekedjek. Az igazság az, hogy én nem kell túl messze menjek, hogy megtaláljam a sátán mélységeit, mert magamban hordoztam azokat tonna számra, és hogy mennyi van benne, az csak Isten tudja. Ő annak a látója és megmondója, hogy ő könyörüljön rajtam, hogy ne engedjen, hogy tényleg ezek a szellemek, különböző szellemek, emberi elgondolások csúfot üzenek belőlem, és azáltal még valamilyen mértékig Istenből is, ugye, mert róla teszek én bizonságot. És ha én róla teszek bizonságot a szajkaimmal, és közben ezek az emberi szellemek, ugye az emberi elképzelések csúfot üznek belőlem, akkor én mit teszek Isten nevében? Hát Isten nevében megutáltatom az emberekkel Istent. Ebben még belegondolni is borzalom. Még belegondolni, ez az Isten nevét hiába nevet, ugye? Akkor Istennek a nevét lélek nélkül vettem. Lélek nélkül. Aggyal vettem Istennek a nevét. Aggyal. És nem a lélekkel, nem szívvel vettem. Hát ezek olyan magaslatok, én örvendek, hogy kapunk erről kijelentéseket, és megoszthatjuk azokat, de a boldog az az ember, aki lelki szegény, akinek a lelkire nem tapadnak rá semmiféle szellemek, sem hídgyűris szellemek, sem kiáltó szós szellemek, semmilyen szellem nem tapad rá az ő lelkére, hanem tiszta az ő lelke, gyermeki az ő lelke. Azok a boldogok, ugye, lehetne tovább folytatni a hegyi beszédet az ilyen megjegyzésekkel, hogy kik a boldogok, ugye, akiknek a lelkét a szellemek nem tapétázzák be, ugye. Itt az történik, az embernek a lelkét, az emberi szellemek, a vallásos szellemek betapétázzák. De a néhány szerben a beszélgetésben én említettem a hit gyülekezetét, és nyilván ők sem kivételek, tehát több olyan van, mint az. Én szeretném mindig hangsúlyozni, hogy noha egyértelműen kimerem jelenteni, hogy hazugság, amit tesznek az emberekkel, lecsapják az embereket. Én tudom, hogy ott is vannak jó lelkű emberek, jó lelkületű emberek, akik meg fogják hallani az igazságot, a lélek szavát, fogják azt követni, és kifutnak onnét, amíg nem késő. Kívánom mindenkinek, hogy tudjon kifutni, merjen kifutni, kapjon Istentől bátorságot és lelket. A bátorság lelkét kapja meg, hogy tudjon kifutni a hit gyülekezetéből, és az ahhoz hasonló szent szellemeket hirdető gyülekezetekből mindenhonnét tudjon kifutni, és ne hozzánk szaladjon, mert mi nem építünk egy újabb konstrukciót, egy újabb palotát, egy újabb bábelt, egy újabb karizmatikus bábelt nem akarunk építeni, hanem azt mondja Jézus, hogy hozzá szaladjunk, hozzá személyesen, mert ő elveszi a terheinket, és átadja nekünk az ő terhét, ami könnyű és gyönyörűséges. De aki, mert az a probléma a szent szellemekkel, hogyha az ember nem kívánja és nem kéri Istentől, hogy segítsen neki, főképp, hogyha érzi a lelkébe, hogy valami nem stimmel, túlságosan anyagias, túlságosan agykontroll az egész, túlságosan sok a mantra benne, és nem akar erre figyelni az ember, akkor nincs, hogy megmeneküljön. Hogyha az ember figyeli a jelzéseket, amiket kap az Úristentől, akkor azt mondja neki, hogy Atyám, könyörülj rajta. És akkor Isten megadja neki, hogy akkor 2 hétig nem menjen el, vagy 3 hétig nem menjen el a gyülekezetébe, a gyülekezetekbe, hogy ne tudják visszaolvasni a mantrát. Mert miért kell menni gyülekezetbe minden vasárnap, vagy minden szombaton? Azért, hogy a mantrát visszaolvassák rá. Tehát a gyülekezetek és a templomok a mantra nélkül, a rendszeres mantra nélkül nem maradnak fenn, mert az igazság a felszínre tör. Amíg van mantra, amíg rálapáltaljuk a mantrát, a szent szellemes mantrát, ugye a lélekre, addig ideig, óráig el van takarva a lélek. Ideig, óráig, de nem örökre, mert hisz, nincs olyan rejtett dolog, ami a napvilágra ne jönne. Nincs olyan titok, amely ki ne tudódnék, így fogalmazza Jézus Károly Gáspár fordításban. És akkor, amikor abban marad a mantra, na akkor jön a szembesülés, és adja az Úristen, hogy mindenkinek még éltében legyen szembesülés, amíg még él. Addig fusson ki az ilyen helyekről, és forduljon a teljes lényével Krisztushoz, a feltámadt Krisztushoz, amíg nem késő, amíg tart a kegyelem, és amíg tart az ő földi élete. De utána már nem lesz lehetőség arra, utána már csak a szembesülés, a száraz szembesülés jön, amiről azt mondja Jézus, hogy kioldhatatlan tűz. Kioldhatatlan tűzzel van a lélek megégetve, jelképesen, de szó szerint is ahhoz hasonlítható, mert annyira durva a lelki fájdalom. És én tudom, hogy Tibor miről beszélt, milyen álmot kapott ő. Van egy mai felvétel, azt nyugodtan hallgassátok meg, az a címe, hogy élve eltemettek. az érdemes meghallgatni. Tudom, hogy Tibor miről beszél, mert Isten neki megmutatta, hogy milyen élve eltemetve lenni. Élve eltemetve lenni. Megmutatta neki Isten Tibornak. Nekem is megmutatta valamilyen mértékben. Én értelemben kaptam ezt. Ő megkapta ezt majdhogy nem, ugye fizikálisan. Tehát ő érezte, kellett ezt érezze, kellett ezt képekbe lássa. Annak az érzését is felkiáltott. Tehát álmából is felriadt. Persze azt is Isten adta, hogy ő felkeljen, ne maradjon benne abban az álomban. Na most képzeld el, hogy a pokol az olyan, mint ez az álom, amit kapott Tibor, avval a különbséggel, hogy nem tudsz felkelni. Már nincsen tested, amely felkelhetne, és ami valamit megváltoztathatna, az már nem lesz. Nem lesz ilyen lehetőség. Ez a végetlen érő rém álom, az maga a pokol. Hát Isten ugye megmutatta Kivinek, hogy milyen helyzet, mit jelent, amikor az ember meghal, és a lelke bekerül a koporsóba, a testtel együtt, ott kell gyötrődjön, de fel is érvezette őt, hogy mondja el ezt nekünk, tényleg erről bizonyos tanúságot erről. Nekünk elmondta, de szerintem még nincs abban az állapotban Tibor, hogy el tudja mondani, hogy vagy hogy ő erről videót készítsen, majd hogy Isten megadja, akkor elmondja. De nekünk ugye elmondta, és tudom, hogy igaz, mert már több kijelentést kaptunk, nem egyet kaptunk, és nem kell többet kaptunk arról, hogy mit jelent, hogy a lélek bekerül a test alá, a koporsóba, és nem tudni kijönni, csak érzi a test merev, és nincsen szabadulás. Nincs szabadulás. A lélek nem fog elrepülni, nem fog szárnyalni, hanem egyszerűen ott van a testtel együtt. Kell ugye ezt a rothadást valamilyen szinten ő megélje a testtel. Addig, amíg megsemmisítetik, ugye? Talán szerintem ezt olyan emberi módon tudtam én oda, nem biztos, hogy így van, ez a megsemmisülés. És azt mondja, hogy az is jelképes, hogy megégettetik oldhatatlan tűzzel, így fogalmazza ő. Ez teljesen biztos, hogy ez nem vicc, hanem ez egy valóság. Egy olyan valóság, amit az ember a legszívesebben elkerülne, ha egy mód van rá. Úgyhogy én tényleg kívánom mindenki meg, aki ezt hallott, ezt a beszélgetést, hogy ezt tudja elkerülni, ezt senki ne tapasztalja meg, még álomba se, mint ahogy Tibi megtapasztalta, álomba se tapasztalja meg. Noha, azt kell mondjam, hogy akik keményfejűek, nyakasak úgymond, és nem hisznek a józan szónak, a józan gondolatoknak, Isten szavának nem hisznek, ugye az ő kijelentésének nem hisznek, azok meg kell tapasztalják. Meg kell tapasztalják, és az az igazság, hogy még mindig jobb, hogy testben most megtapasztaljon egy ilyen élményt valaki, ugye, akár mit tudom, a kórházban, vagy éjszaka álomban ezt megtapasztalja, és abból aztán felébredje, és megtérjen szó szerint, ahogy beszéltünk a minap Zsoltal a megtérésről, hogy mi az, hogy megtérés, azt a részt fel fogom tenni azért. Tehát onnan nincsen köze semmilyen valláshoz a megtérésnek, hanem az, amikor az ember az Istentől eltávolodott, és visszafordul hozzá, és kér tőle segítséget, hogy vissza tudjon menni az ő házán. Ez a megtérés. Azt mondja Zsolt, hogy a székely emberek ezt jobban értették, ugye az egyszerű emberek, akik ugye a földet műveltek, kimentek a mezőre, egész nap dolgoztak, ugye ott volt, amikor nem volt víz, éppenséggel a víz elfogyott, és be kellett fejezni a munkát, és nem volt semmi sem jó, hogyha a szomjukat. Netán még kaja sem volt, mert ilyen is volt, ugye, hogy barátom elmondta, hogy a nagyapja nem volt cipője. Az oroszok lőtték, ugye, zetelakát fentről, repülőgépekből lebombázták. Nem volt sem cipő, nem volt sem étel, semmi sem. És a terneket őrizte a nagyapa, és a gyermek azt nézte, hogy mikor fosik a tehén. Emberek, ez nem vicc. Én most elmondom, ez a viccesnek hangzik, de ez nem vicc. Ez nem vicc. Azt nézte, hogy mikor fosik a tehén. És amikor a tehén fosott, ugye késő ősszel, amikor már a fű harmatos volt, akkor szépen belállt a tehénfosba. És úgy rakocsálta bele a lábait a tehénfosba, hogy ne fagyjanak meg. És ez jó volt, ugye neki enyhülést adott az ő lábainak kevés ideig, viszont az volt a probléma ezzel a tehénfossal, hogy savas volt, és akkor a bőrét felmarta. Ez történt, a bőrt felmarta, ugye a talpáról. Tehát semmiképpen nem volt jó, jó opció nem volt. És ez egy olyan rémálom volt, ami ugye megtörtént azokban az időkben. És ez, amit meséltem, hogy Tibor milyen álmot kapott, ez egy olyan álom volt, amit az ember ugye, amiből felébredett. Na most ez a gyermek, ez a rossz gyermekkor is elmúlt. Igaz, hogy hosszú volt. A viszontagság, a háború most megint jött, megint a küszöbön van, megint oroszok lesznek itt. Isten azt is bemutatta, itt oroszok lesznek, itt nálunk Székelyföldön. És tehát bármeddig is fog tartani ez a háborús időszak, ugye, az csak véges lesz. Tehát előbb-utóbb csak véget fog érni. Egy másik bácsika az orosz fogságban, vagyis a háborúban összesen 12 évet töltött. Egészen pontosan 11 és felett volt háborúban. Hosszú-hosszú volt a háború. Olyan volt, hogy engedték el az orosz fogságból őket, és ahogy jöttek ki a kapun, a sort elvágták. Azt mondták, hogy na, aki en mögött van, azok vissza kell forduljanak, és mentek vissza a fogságba. Olyan volt, hogy más ugye búskulta magát, abban a helyben kökény fekete haja fehér lett. Abban a helyben megőszült. Ilyen is történt. A másik, Tomasz erejét felvágta. A másik ott nyomban meghalt. Nem tudta elviselni, hogy a fogság tovább fog tartani. Ez a bácsik azt mondta, hogy azt mondja, nincs olyan cigánynóta, aminek a végét ne húznák. Érted? És elviselte azt is. 12 évet volt ő katona. Többször meglőve, megsérülve, orosz fogság, minden, nem tudom, Szibériában. Nagyon kemény volt. De véget ért. Jó figyelmi arra, amit most hallasz. Véget ért. De amikor az ember utoljára fekszik le, és temetik, az annak már nem lesz vége. Annak a fogságnak, ami akkor kezdődik, amikor az ember meghal, annak nem lesz vége. Ezt mondja Jézus. Mi ezt továbbadjuk, hogy aki hallja, az tegye tudomásul, és amíg nem késő, mentse azt, ami menthető, a lelkét, a testét senki sem fogja tudni megmenteni. Sem én, sem te, senki az ég adta a világon. De a lelkünket megmenthetjük. Ezt mondja mindenható Isten. És ezért beszélünk. Másképp nincs sem értelme a beszédünknek. Nincs sem értelme erről beszélni. Az egész figyelmeztetés, mint ahogy mi is kaptuk a figyelmeztetést emberek által, a Biblia által, álmok által, Istennek a lelke által, különböző módon, úgy mi is továbbadjuk a figyelmeztetést, hogy minél több ember elgondolkodjon és kérjen Istentől személyesen látást az ő szemeire, értést. Ne szellemet, hanem lelket, hogy meglássa, hogy mi a valóság, és melyik az igazság, ami által meg lehet szabadulni. Na, az előbb ugye ott tartottam, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ez hülyeség, vagy ilyen, mit tudom, nevetséges dolog, hát ugye mindenkinek jogában áll ezt gondolni, hát nincs ezzel semmi gond. Azt mondom, hogy mindenképp kérdezze Istentől. Mert Jézus nem azt mondja, hogy jaj, milyen boldog az, aki mostan röhög egy ilyen beszéden is digad, hogy jaj, milyen hülye idióta másik. Nem az a boldog, hanem az a boldog, aki sír, aki meglátja a valóságot, amiben benne van. Mert az ilyen szemét, az ilyen embert Isten személyesen megvigasztalja. Szevasz! És az ilyennek van enyhülése, valódi enyhülése az ilyen emberkének. Nem annak, aki mostan vigyorog, aztán a végén fog sírni, ugye? Mert ez meg fog fordulni mindenkinek, kivétel nélkül.
Igen, ahhoz, hogy még jobban letisztuljon, így most jött egy gondolat Isten kegyelméből, hogy mi az értékesebb, a szellemi tudásé, vagy a lelki erő, hát annak érdemes tényleg Istentől alázatosan kérni a válaszokat, és ő megmutatja. Tehát most adott egy gondolatot, hogy ha az Úristen az emberbe lelket lehelt, hogy élete lehessen, tehát hogy egyáltalán élő lényé váljon, akkor ez már egyértelművé teszi, hogy attól fontosabb nincsen, tehát az az alapja mindennek. Úgyhogy az ember mit kap? Tehát, mert csak Istentől kaphat, Istentől jöhet idő, erő, tehát ezt ő rendelte el, ő határozta meg, hogy kinek ebből mennyi elég. Tehát attól fontosabb nincsen, mint hogy én ezt megérthessem, hogy ahhoz, hogy ebbe a szent szellemezésbe, vagy szellemi munkába is öljem a lelki erőt, tehát ahhoz is lelki erőre van szükségem, időre van szükségem. Tehát én akármit akarok a fizikai világból is, a földi létből is, abba én nem szellemi erőt fektetek bele, mert olyan nincs, hanem lelki erőt, időt, mert a kettő, mind a kettő, tehát a léleknek ereje van és ideje itt a földi létben, pontosan azért, hogy a lélek megmaradhasson, vagy akár megmenekülhessen, ha már belefektette, úgymond a fizikai dolgokba ezt az erőt, ezt az időt. Tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy itt a földi létben annál fontosabb nincs, hogy megérteni azt valahogy Isten segítségével, hogy a lélek az, ami éltet, a lélek az, ami élővé tesz, és ezt az erőt, a léleknek adott erőt és időt az ember dönt, tehát ehhez van szabad akaratunk, hogy így döntsük el, hogy mi befektessük. Na most, hogyha én ezt a folyamatosan a tudásba fektetem, tehát hogy én mindent tudni akarok, akkor én okozom a kárt magamnak, én kárhoztatom el a saját lelkemet és másokért is. Miért? Azért, mert az értékes életidőt, életerőt, avagy a lelket, amit csak Isten adhat. Tehát olyan nincsen, nem létezik, hogy egy szellem adhat, egy tudás adhat nekem időt és erőt, mert most, hogyha én valami szellemi tudományba, szellemiségbe úgymond befektetem az életerőt, az életidőt, azt az a tudás soha nem fogja tudni nekem visszaadni azt az időt, azt az erőt, amit én abba befektettem. Tehát fordítva ez nem tud működni. Tehát egy tudással, amit megszerezhetek a lelkem árán, nem fogom soha tudni irányítani Istennek a lelkét, nem fogom tudni őt, az ő tervét megmásítani, hanem ez pontosan fordítva történik. Tehát ha én ezt megérthetem, hogy Istentől, Istenből születhet csak élet, tehát onnan kapta minden ember az élete idejét, az élete erejét, avagy a lelket, tehát akkor már is egy hatalmas tehertől szabadulhatok meg, és megkötözöttségekből menthet fel, mert felfogom, hogy semmi másra nincs szükségem, csak arra, hogy neki higgyek. Nem kell nekem tudás, tudomány, nem kell tanuljam, tanulmányozzam reggeltől estig, és estétől reggelig valamelyik tudást, hogy igazsághoz jussak, mert az igazság az, hogy a lélekben van a lélekben van az élet, és nem a tudásban.
Ez, amit mondasz, Kinga, hogy igazából a szellemnek a halmozására is erő kell. Tehát amit kapott az ember, közben találkoztam valakivel, elnézést. Tehát a lélek az a szellemnek a gyűjtésére is erő kell. Tehát, hogyha az ember az agyában halmoz, oda is erő kell. Ez ugyanúgy igényli az embertől azért az időt és a kakaót, mint a lélek. Tehát itt megint ugye ez, amikor már szellemről és lélekről beszélünk, akkor megint az ember el kell döntse, hogy akkor az, amit azt mondja Jézus, hogy mennyei kincsek, ott gyűjtsünk kincseket, az ott most akkor szellemi kincs, az agyunkban halmozunk, vagy lélekbe. És figyelj meg, azt mondja, hogy amennyiben gyűjtünk kincseket, akkor nem azt jelenti, hogy nem az agyban, ugye, nem az agyban, nem a szellemben, hanem van az embernek egy tároló helye. Mint ahogy mondta Gavila bácsi abban a videóban, hogy az én kis szobácskámban, ahol voltam, ott nőtt a fa, az életem fája, ott nőtt. Tehát nem ide lent nőtt az ő fája, hanem oda fent, ugye? Ami nem feltétlenül fent fizikailag, hanem abban a dimenzióban, vagy abban az állapotban. Tehát nem agyban gyűjti az ember a kincseket, hanem lélekben. Ez, amit az ember nem tud aggyal felfogni. Hát most mi beszélünk erről. De ez aggyal nem lehet felfogni.
Tehát lelki értelemben, lehet, hogy most ezek gyarló szavak lesznek, tehát lelki értelemben gyűjteni a kincseket, tehát Isten ismeretében gazdagodni, amit miről tudok megismerni. Hát arról, hogy a szívembe, a lelkembe bármi is történik, tehát láthatom én azt a fizikai szememmel, hogy összedől a világ, de én nem abban bízom, hanem nekem van békességem. Tehát ezek a lelki kincsek, hogy bármi is történik az embernek a szívében, úgymond adja a lelki békét, adja a bátorságot, adja a szelídséget, az alázatot, a bölcsességet az Úristen. Tehát ez már azt jelenti, hogy a szívébe költözött, tehát már benne él a mennyek országa, mert bármit is mutat a világ, nem darálhatja be, mert az, ami benne van a szívben, az a békesség, az már élő bizonyságból adatott, tehát ott van benne, tehát a léleknek él az ember, és hát ebben gazdag lelki kincsekbe, hogy minden szituációban nem agy szerint reagál, tehát nem félelemből, hanem lélekből, tehát már nem is reagál, mert nem kell reagálni, tehát neki lelki békessége van, hiszen ő már megérthette, megélhette azt, amiről az Úristen ugye számtalanszor bizonyságot tesz nekünk, hogy gondviselőd vagyok, vigyázok rád, oltalmamba vagy, és hát ebből van az embernek békessége. És úgy, hogy mondtad, hogy nincs az a világi rossz, amit fizikai szemmel is láthatunk, és ugye bőrünkön tapasztalhatunk, tehát nincs az a rossz, aminek ne lenne vége, ami nem múlhat el, és amit a lelki erővel, amit az Úristentől kapunk, és a szavába való bizalommal ne lehetünk kibírni.
Igen, ez a lelki béke egyébként, amiről beszélsz, Kinga, ezt ugye úgy fogalmaz ez is, hogy békességet adok nektek, de nem úgy, hogy a világ adja. Mert hogy a világ adja a békességet, tehát ebből lehet tudni, másból az ember nem igazán tudhatja, hogy jó úton jár-e, jó-e a direkció, vagy nem jó az irány, nem tudhatja másképp az ember. Csak úgy, hogy van-e neki békessége. És azt mondja Jézus, hogy ő békességet ad nekünk, de nem úgy, hogy a világ adja. Ami azt jelenti, hogy a világ hogy adja a békességet. Hát például adhatja, hogy ezt szellem által. Hát kaptam egy újabb kitüntetést, egy újabb oklevelet, egy újabb pozíciót. Feljebb kerültem, már többen figyelnek rám. A főpásztor megállt, prédikálják a gyülekezetben. Ugye ezek mind ilyen testi békességet, nem? Tehát szellem által, test által kaptam békességet. Szóval azt mondja Jézus, hogy az a békesség, amit szavaz, az a békesség, amit ő ad nekünk, az nem olyan, mint a világi békesség. Tehát az nem test alapú, nem a testre épül, nem a fövényre épül, nem a homokra épül, ugye? Hanem a lélekre, tehát Isten lelkére épül. Ami azt jelenti, hogyha nekem a körülményeim, a fizikai körülményeim, mondjam azt a szellemi körülményeim, a testi körülményeim, nem megfelelők, akkor is van békességem, ugye? Tehát, hogyha én ott vagyok, ahol lennem kell, és ahol úgy adja az Isten, hogy ott legyek, akkor nekem békességem van. Tehát legyen az börtön, vagy bármi, szavasz? Legyen az börtön, vagy bármi, mert nem tudja az már befolyásolni az én békességemet. Azonban ezt el tudom mondani nektek, nem tudom, hogy mennyien hallgatják, kik hallgatják ezt, hogy én megtapasztaltam azt, hogy ez a békesség, ez el is veszíthető, elég keményen. Tehát ebből kezdődött a beszélgetés egyébként, hogy nehogy elbizakodjunk, mert ezt a békességet is el lehet veszíteni, hogyha, ahogy Jézus mondja, hogyha az ember nem tart, tehát azt mondja, hogy aki mindig kitart, az üdvözül. Tehát aki nem tart ki mindig egyértelmű, szükség van egy kitartásra, odafigyelésre, ráfigyelésre. Tehát én például azt a békességet valahányszor kimegyek a lélekből, tehát nem lélek által cselekszem, nem lélek szerint, hanem test szerint. Én ezt a békességet úgy elvesztem, hogyha nem is lett volna soha. Viszont valahányszor benne vagyok, azt sem számít, hogy ettem-e, ittam-e, tehát jóformán semmi nem számít, semmi. Annyira kemény ez, hogy tényleg, hogy Isten megmutatja egyértelműen, hogy semmi az ég adta világon nem számít. Semmi. Tehát ha én lélekben vagyok, és ott vagyok, ahova a lélek visz engemet, mert Jézust a lélek hova vitte? A pusztába, nem? Ugye? Őt a lélek a pusztába vitte. Közben megteszem a fülhallgatót, ezért nem szabadok. Már nézést, hogy egy kicsit ilyen amatőr lesz ez a beszélgetés, de remélem, hogy attól még átmegy a lélek az egészben, az egészből.
Tehát, hogyha ahol én vagyok, fizikai körülmények, ahol én vagyok, ha oda engemet nem a szellem vitt, hanem a lélek, akkor nekem békességem van. Függetlenül a körülményektől. Van-e mit megenni, van-e mit felvenni, van-e mit meginni. Hát függetlenül mindentől nekem van békességem. Hogyha én ahol vagyok, oda a szellem vitt, az emberi gondolkodás, testi gondolkodás, akkor hiába van jó kaja, jó ital, vagy bármi, minden fizikai körülmény adott, ugye, tökéletes, ez mind hiába valóság, teljes békétlenségem van. Érzem azt, hogy én ott vagyok, de Isten nincs ott velem. Mert nem a lélekkel mentem, hanem a szellemmel mentem oda, ahol vagyok. Na, én nem tudom, hogy ezt lehet ezt még jobban magyarázni, vagy még...
Hát nekem most jött egy gondolat, ami talán még jobban szemléltetheti ezt. Tehát a világ hogy adja a békességet Úgyhogy nem békességet ad, hanem álnyugalmat. És miért, honnan tudhatom ezt? Onnan, hogy a világ folyamatosan, akármi történjen, akármilyen probléma, legyen az generált vagy nem generált probléma van, ő folyamatosan elhiteti az emberrel, egyrészt, hogy meg tudja oldani, sőt, de nem is ez a legnagyobb buktató, hanem az, hogy azt, tehát meg is tudja határozni, úgymond, tehát megígéri az embereknek, hogy ekkor is, ekkor vége lesz. Na most ezt hogy láthatjuk? Például itt van ugye most ez a pandémia, meg a háború. Tehát folyamatosan ugye azzal etetik az embereket, akiknek a figyelmük ezeken az eseményeken van, hogy ők dolgoznak azon keményen, hogy ezt megoldják. És folyamatosan ugye elhintenek olyan híreket, hogy ez ekkor és akkor meg lesz oldva. Na ez a hamis békesség, tehát ebből van a világi embernek hamis békessége. Mert elhiszi, hogy hú, már megoldottuk, vagy éppen ekkor és akkor meg fog oldódni a helyzet. Közben meg nem így van, láthatjuk, mert amikor az ember már beleélni magát, hogy a meghatározott időben, a meghatározott eszközökkel úgymond megoldottuk azt a problémát, amiről éppen szó volt, akkor mi történik? Hát az történik, hogy mégsem lett vége, időhúzás volt, és akkor adnak egy újabb időpontot, egy újabb eszközt, és az ember folyamatosan ezzel foglalkozik, és mit él meg? Tehát a teljes békétlenséget, mert lassan kezd neki is derengeni, összeállni a kép, hogy hűítve van, mert hát ez olyan békesség, hogy ezek mind csak ígéretek. Igen, van benne valamilyen békesség, de milyen álbékesség, ahogy az emberek adják. És ebbe a hibába bele tudunk esni még ezen a keskeny úton is, hogyha elhisszük azt, hogy Isten folyamatosan, tehát hogy meg fogja határozni nekünk azt az időpontot, azokat az eszközöket, ami által ő akar bennünket, tehát felhasznál, nem akar, hanem felhasználja azokat a dolgokat, hogy vezethessen, hogy taníthasson. És hát ezért mondja, hogy ne abból legyen nekünk békességünk, hogy álmokat kaptunk, vagy látásokat, vagy érthetünk dolgokat a földiekből, hanem abból legyen nekünk békességünk, hogy nekünk, hogy Isten tudja, hogy mikor minek van az ideje. Tehát nem számít, ha én most egy betegségben vagyok, úgy, hogy mondta az Attila is, vagy én börtönben vagyok, nem az számít, hogy mik a körülmények, vagy most éppen pandémia van, valamivel küszködök, hanem az számít, hogyha én Istennek hiszek, az ő országának a lakója akarok lenni, hogy ez nem tarthat mind örökké, mert nekem nem abban van a bizodalmam, hogy én tudom, hogy meg fogok gyógyulni, vagy meggyógyultam, vagy kijövök bármilyen helyzetből, ne az legyen nekem a lelki békém, hanem az a békesség, hogy bármilyen nehéz helyzetben is vagyok, az nem fog tartani mind örökké, hanem még inkább az Úristen a javamra fogja fordítani, és nem az a dolgom, hogy én tudjam, hogy mikor lesz vége, hanem az a reménység, hogy vége lesz, és akkor már nem marad semmi, csak a jó, csak ő, és ő lesz a teljes világosság az én szívembe. Tehát a reménység az, ami az Istenben való hit, az Isten igazságosságába, szeretetében való bízalom, az, hogy én elhiszem, hogy bármilyen körülménybe is helyez, vagy bármilyen körülménybe is helyeztem magam, nem fog tartani mindörökké, hanem egyrészt szükségem van rá, másrészt, ha nem volt szükségem rá, mert én kevertem magam bajba, akkor is a javamra fordítja, és nem fog tartani mindörökké. Tehát ez a lelki békesség, hogy bármilyen szorongattatás van, nem kell én tudjam, hogy az 7 évig fog tartani annak a lefolyása, vagy 20 évig. Tehát ugye erről úgy ír az írás, hogy Jézus tehát úgy mondta, hogy sokan jönnek az ő nevébe és mondják, hogy de itt a Krisztus, de ott a Krisztus, ami pontosan ezt is jelentheti, hogy az ember igenis tudja, hogy eddig fog tartani egy helyzet, vagy addig fog tartani a helyzet. Nem, nem ez a, ez a lelki békesség, hogy én tudom, hogy meddig fog tartani, vagy hogyan fog bekövetkezni, hanem az a lelki békesség, hogy mindenféleképpen, aminek be kell következni, az nem fog tartani mindörökké, ha rossz. Ha pedig ezt valamelyest felfogtam, akkor az is lehet, hogy nincs rá szükségem, hogy ezeket a rossz dolgokon keresztül vigyen. Ezért személyes a kapcsolat, és ezért Isten látja, hogy kinek mire van szüksége, de arra biztos, hogy nincs szüksége senkinek, hogy folyamatosan tudja, hogy Istennek mit akar felhasználni, vagy mennyi ideig akarja az embert ebben a testben tartani. Nem tudom, mennyire volt érthető, amit mondtam, de hát bízom benne, hogy lélek által kijelentetik mindenkinek, aki kíváncsi erre.
Érthető, Kinga, mert hát érthető. Tehát ami lélekből van, az érthető a lélek számára. Az agy számára pedig felfoghatatlan bolondság, ezt mondja Isten, bolondság az agy számára. Sőt, hogy igazából, ha jól belegondolunk, akkor hol az igazság, ahol a Krisztusnak a lelke van. Tehát itt nem, mert hogy tud az ember lélekben maradni? Hát úgy, hogy ő ott van helyileg és időben, ahol Istennek a lelke van, ahol őt Istennek a lelke vezérli. Hogyha Istennek a lelke kivisz a pusztában, mint az Jézust, ahogy kivitte, akkor ott van Istennek a lelke, akkor lélekben maradsz, mert Istennek a lelke is a pusztában van. Vagy akit a börtönbe visz a lélek, mert Istennek úgy kedves, hogy a börtönben lássa ott egy néhány ember az ő világosságát, akkor hol van a békesség? Hát ott, ahol Istennek a lelke van. Mert hogyha én Istennek a gyermeke vagyok, és tegyük fel, börtönbe kerülök, ez is megtörténhet, nem biztos, de megtörténhet, mint egy másokkal megtörtént, akkor ez csak Isten engedelmével történhet meg. Ha az ő engedelmével történik, akkor ő is ott van velem. Én hiába vagyok itthon a kényelemben, a nem tudom én hányik emeleten, hogyha Istennek a lelke nem itt van. Vagy én hiába megyek egy gyönyörű szép, mit tudom én, tengerparti üdülőtelepre, hiába megyek a Bahamákra, hogyha Istennek a lelke Gyergyóban maradt. Érthető? Tehát ez ennyire egyszerű végül is, mert nem úgy kerülök én a lélekbe, hogy elkezdek ottan zümmögni, lótusz pozícióban, hogy akkor Istenem gyere és segíts, odahívom a Szent Szellemet, mert nincs ilyen. Ez nem tud megtörténni, az már agykontroll. Ez nem Isten, nem agykontroll. Tehát a békesség ott van, ahol Istennek a lelke van. Itt a kérdés az, hogy én ott vagyok-e? Te ott vagy-e, ahol az ő lelke van? Ahova az ő lelke vezet téged? Vagy pedig ott vagy, ahova az emberi szellemet, az emberi gondolkodásod vezet téged, ugye a Szent Szellem, amit szenté avattunk, ugye? Tehát semmi más kérdés nincsen, hogy igazából, ami igazán fontos lenne, csak az, hogy Istennek a lelke a B pontban van. Te a B pontban vagy, vagy pedig az A pontban, vagy pedig a C pontban. Semmi más kérdés nincsen, csak ez, ennyi. Mert ha ott vagyunk, ahol az ő lelke van, és nem én hívom oda az ő lelkét, mint ahogy küldözgetik a Szent Szellemet, ugye, a mai kereszténységben, nem én küldözgetem Istent, hogy gyere ide, menj oda, csináld ezt, hát ez nem izé, ez nem egy, hogy mondjam, egy ilyen gyenge valóságsó, hanem pontosan fordítva van, hogy Istennek a lelke visz engemet. Nem Jézus ment a pusztába, hogy na most akkor megyek meditálni 40 napra, lótusz pozícióba. De atyám, gyere te is! Nem megyek elő. De Jézus nem parancsolt Istennek, fordítva, Istennek a lelke parancsolt Jézusnak. Istennek a lelke vitte ki őt a pusztába. Nem magától ment ő a pusztába. És elmondtam azt is ugye már többször, hogy én böjtöltem Isten lelke nélkül, szellemből, agyból böjtöltem, és kínlódtam. Végig kínultam 10 napot, és köszönöm szépen, hogy már nem kívántam a következő 10 napot. Ez az igazság. De amikor Isten lelke vitt engemet böjtbe, a pusztába böjtölni, akkor 3 hétig nem ettem, jóforma nem is ittam, de békességem volt. Nem érdekelt sem a kaja, sem a pia, sem az itóka, semmi nem érdekelt. Mert Istennek a lelke, ott voltam, ahol Istennek a lelke volt. Nem Istennek a lelke volt ott, ahol én voltam, hanem én voltam ott, ahol Istennek a lelke volt. És engedtem, hogy kivigyen a pusztába engemet. 3 hét böjtbe. Nem tudom, hogy mennyire kezd derengeni, hogy mi a különbség a törvény és az igazság között. A törvény az igazság között, a szellem és a lélek között. Mert a törvény a szellem. A törvény a szellem. betesszük egy könyvbe, felrakjuk a polcra, leporoljuk havonta egyszer, ellapozgatunk. Na, hát most akkor bőtölök egyet, vagy mit tudom én, minden hónapban, hónap utolsó napján bőtölök. Csinálok ebből egy ilyen szabályt. Hát akkor hol van a lélek? Hol van az, hogy a szél fú, ahová akar? Hol van az, hogy engemet Isten irányít, és nem én irányítom őt? Tehát ugye, hogy nem nehéz megérteni a szellem és a lélek közötti különbséget? Hogy Istennek a valósága, élő valóság az nem szent szellem, szent tudomány, szent irat, szent írás, hanem élő valóság. Istennek a lelke élő valóság. A szél fú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merről jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Ezt mondja Isten. Ezt mondja Jézus.
És ez, ami soha nem fog megváltozni.
Pontosan, ahogy mondod, ez, ami soha
nem fog változni. De van egy olyan jelenség, hogy a Szent Szellem azt mondta, hogy hatalmas éhínség fog jönni, és hát jön is, és hát ugye ugyanez a Szent Szellem, a Szent Agyalás, tehát a testből való gondolkodás, és a testtér, a testféltése, hogy ezek az tehát ezek a személyek, akik így követik Istent, tehát abba a hitbe vannak, abba a megtévesztésbe, legyen az Úristen irgalmas hozzájuk, én is voltam ebbe a szellemiségben, ebbe a hazugságba, tehát gyűjtögetik az ételt, tehát vásárolják fel a konzerveket, tehát pontosan úgy, ahogy a világ csinálja. Tehát a világban ugye elhintették azt a hírt, hogy megdrágul az üzemanyag, mindenki rohant és bevásárolt üzemanyagból. Na most ezek az emberek arra rájöttek, hogy az hittetés, de viszont a Szent Szellem azt mondta, hogy jön az éhínség, nos, az igaz, mert a jelenés a könyvében meg van írva, hogy nagy éhínség lesz, tehát akkor ebből azt következik, hogy nekem a Szent Szellem azt mondta, hogy gyorsan kezdek el gyűjtögetni, de nem csak élelmiszert, hanem ugye a növényeket, hogy azáltal majd gyógyíthassam magam, vagy készüljek fel önvédelemből. Tehát én azért említem ezt a jelenséget, mert nagyon sok ilyet látok, akiknek meggyőződésük, vagy a Szent Szellemtől ilyen utasításokat kaptak, hogy védelmet tanuljanak. Egyébként az étel gyűjtögetése is, a növények gyűjtögetése is, hát pontosan a testiségre mutat rá, tehát hogy én nem hittem el, tehát nem ismertem meg Jézusnak a beszédét, sőt, még a cselekedeteiben sem ismertem fel, hogy pontosan ő semmit nem gyűjtögetett. Akkor is ugyanezek az apokaliptikus állapotok voltak, és hát ő nem azt mondta, hogy önvédelmet tanuljatok, hanem azt mondta, hogy tehát ne védekezzetek, majd az Úristen megvéd benneteket. Vagy nem azt mondta, hogy az élelmet gyűjtögessétek, hanem azt mondta, hogy megosszátok, amitek van, vagy ha már nem lesz, tehát minden gondnak megvan a maga, minden napnak megvan a maga baja. Tehát az Úristen nem csak oltalmazó, hanem gondviselő is, tehát mindenkinek meg lesz mindene arra, amire szüksége van. Mégis azt látni, hogy akiket úgymond ez az emberek által felszentelt Szent Szellem vezet, tehát ebben a hitben vannak, ebben a megkötözöttségben, mégis bedőlnek ennek a úgymond hamis tanításnak, mert hát igazából ők tanítják magukat erre, mert ők már személyesen a Bibliát bálványozzák, az írásokat bálványozzák, és hát betű szerint érintik az egészet, és ilyenkor mi indul be, tehát pont a testi félelemből való reagálás, hogy az ember elkezdi magát biztosítani élelmiszer felől, vagy biztos helyre akar menekülni, hogy védelembe legyen. Tehát Isten nem ezt mondta, hogy meneküljünk el, vagy gyűjtögessünk ételt, hanem azt mondta, hogy ő oltalmazni fog, meg fog védeni, és megmutatja, hogy ő a világ világossága, tehát erre semmiképp sincs szükség. Nem tudjuk, hogy mikor kéri el a lelkünket. Lehet, tehát hogyha engem abban talál, hogy én gyűjtögetem az ételt, akkor én ezzel azt mondom, hogy én tudom, hogy meddig fog tartani ez az egész jelenlegi apokaliptikus állapot, ami a világra úgymond ítélet, nem csak a világra, hanem arra a világra is, ami bennem van. És én ezt nem tudhatom, mert csak Isten a megmondója, Isten a tudója, hiszen az ő engedélyével történik, mi érettünk. De ha én azt cselekszem, hogy elkezdek gyűjtögetni, elkezdek biztos helyre menekülni, akkor az biztos, hogy nem tőle kaptam, hanem ugye az én kútfőmből származik, hiszen pont az ellenkezőjét csinálom, meg akarom menekíteni a testi biztonságomat, a testi életemet, úgyhogy lehet, hogy Istennek az volt a terve, hogy még ma éjszaka elhívja a lelkemet, és akkor mi lesz azzal, ha én az ő nevében éppen kerestem a világba egy olyan helyet, ahonnan elmenekülhetek az elkövetkező történések elől, az, akinek segítettem, sem magamnak, sem másnak, nem voltam a világ világossága. Vagy mi van akkor, hogyha abban talál, hogy éppen én a földi ételt gyűjtögetem, vagy a földi növényeket, amik majd meg fognak oltalmazni, ahelyett, hogy világítanék, hogy még mindig van lehetőség arra, hogy az Úristen egy lelket megmenekíthessen, és neki nincs szüksége arra, hogy növényeket használjon fel, vagy egy biztonságos helyet. Persze, ezt is majd megcselekszi. Van, akit pont el akar, úgymond elrejt, de ezek csak eszközök, tehát Isten soha nem istenítette az ő teremtését, hiszen belőle van, ő ezt az örömünkre teremtette, de mi mit csináltunk? Mindenből Istent csináltunk.
A szellem, meg a szellemezés, az ugye az mindenképp a gondolkodáshoz köthető, hogy ezzel kezdtük ezt a beszélgetést. Az egész dolog már ott elbukik, hogyha kimondom magyarul azt, hogy gondviselő, Isten az én gondviselőm, akkor nem gondolkodom. Elég minden napnak a maga baja, sem a hónappal, sem a tegnappal nem foglalkozok. Mert ő viseli az én, ő hordozza az én gondolataimat. Hogyha én gondolkodok, akkor abban a helyben már vagy a múltban vagyok, vagy pedig a jövőben. És a jelenben, Istennek a jelenlétében nem lehetek. A gondolkodó ember nem lehet Istennek a jelenlétében. Csak a gyermek, aki nem gondolkodik, hanem örömködik. Gondolkodás helyett örömködik, és hát pontosan azzal áldja ő Istent, azzal dicsőíti Istent, hogy ő hálásan, hálával fogadja a mindennapi kenyeret, a mindennapi ajándékot, amit Istentől kap. Hát ez a hála kifejeződése, hogy a gyermek örvend. A legtöbb gyermek, ugye, hát így hát egy ilyen gondolata minap, hogy a gyermek, amíg még kicsi, őt azt sem érdekli, hogy meg fogja halni, vagy nem fog meghalni. Így van-e? Tehát az mikor jön be hozzá a halálfélelem? Hát akkor, amikor azt megtanulja, vagy kintről bekerül a szellem, a szellemisége, annak, hogy te meg fogsz halni. Hát el van már ütetve az ő fejébe a gondolat, hogy ő meg fog halni, ő meghalhat, ugye? Ő addig azzal sem foglalkozik, hogy meg fog-e halni, vagy élni fog, neki teljesen mindegy. Ő ajándékba kapta az életét, és akkor vitatik az el tőle, amikor Isten akarja, nem akkor, amikor ő akarja, vagy az anyja, a szülei akarják. Ja, hát a szülei nem védték őt meg. Persze, persze, persze. A szülei nem védték meg. Hát nem arról volt szó, hogy Isten, aki védelmez bennünket, még a gyermekemet is ő védi meg. Nem, én nem tudom megvédeni, minél inkább meg akarom védeni, annál több rosszat okozok neki, mert én szellemből akarom őt megvédeni, és nem a lélekből. Márpedig csupán a lélek tudja, hogy mi az ő állapota, hogy mire van neki szüksége ahhoz, hogy védelmet élvezzen. Csak a lélek tudja azt. A szülő is akkor tud segíteni a gyermekének, hogyha lélekben van, ha szülő szellemben van, okoskodásban, nincs amit segítsen a gyermeknek. Minden segítsége csak ártás. Inkluszív az, hogy ugye beadja egy közoktatási intézménybe, ahol egy ilyen közjószágot csinálnak belőle, ugye? Mint a kollektív marhákból. Isten bocsássa meg, akiket ugye bevettek ugye, a kollektív idején. Elvitték mindenkitől, elkobozták a juhokat, a lovakot, a marhákat, mindent elkobozták. Hát így csinálnak ugye közjószágot a rendszer, a sátán a gyermekeinkből. És miért engedi ezt Isten meg? Azért, mert mi szellemben gondolkodunk. Mi szellemben gondolkodunk, mert a rendszer minket azáltal szellemmel győzött meg, egy rossz szellemmel, egy hazug szellemiséggel győzött meg minket arról, hogy helyes az, amit ő elképzelt. És mivel nem voltunk lélekben, a lélek nem tudta legyőzni a szellemet, azt a hazug szellemiséget, amit kaptunk kívülről. Ezáltal a lélek nem tudott minket használni, szülőket, hogy megvédjük a gyermeket. És így lesz a gyermekből közjószág, ugye, és rosszabb esetben egy kínai műanyag darab, tehát egy ilyen futószalagon legyártott sorozat termék, ugye?
Az igazság.
Na hát, körülbelül ennyit mára. Folytatjuk majd a megpercen, ha Isten is úgy akarja.
Örülök, hogy együtt lehettünk és együtt ehettünk. És aki megérte ebből valamit, nyugodtan mutassa meg embertársának, sőt, azt is lehet csinálni, akinek van hozzá türelme és hívása, hogyha ugye ezt a hanganyagot megvágja tematikusan, azt lehet feltenni ebből, amit tulajdonképpen akarunk.
Lehet, hogy valakit, mint tudom, csak 3 perc fogott meg ebből az egész beszélgetésből, ami tartalmasabb. Ezt hát én is meg fogom csinálni, hogy kivágok ebből a beszélgetésből néhány ilyen dolgot, amiről mostanik szó volt, ilyen főbb gondolatcsomagok, és azokat úgy felteszem ki külön-külön, de bízom abban, hogy akinek hallania kellett, az hallotta már eddig is, és nem kell ezt még tovább cifrázni. Na Isten áldja mindenkit, sziasztok!